9 után a Kossuth Rádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
Óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok, kezdődik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. Az alábbi témákkal várjuk Önöket. Műsorunkat 5 perc tudomány rovatunkkal kezdjük, amiben arról lesz szó, hogy az emberek szavak nélkül pusztán a hangjukkal is képesek irányítani kutyájuk viselkedését. Aztán a honvédségi táborok világába kapunk egy kis betekintést.
Például olyan tematikáink vannak, hogy drón, lovas, vívótábor, búvártábor, és itt minden táborban szakemberek vannak, és szakemberek foglalkoznak a fiatalokkal.
Fél hét után Máté Szalkára látogatunk, ahol egy fiatal muzsikus csapat zeneszóval köszöntötte a tűzoltókat. Majd Vácott egy tejtörténeti kiállítást nézünk meg, amivel kapcsolatban egy rajzpályázatot is hirdettek.
Nagyon örülök, hogy első helyezett lettem, és alig várom, hogy lássam majd az iskola teljes dobozon a rajzomat.
Ma lesz a Múzeumok éjszakája, amihez a Kossuth Rádió egy 2 órás élő műsorral csatlakozik, 7 óra előtt jövünk a részletekkel. Majd Szentendrére a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal kapcsolunk Lengyel Emese rendezvényszervezőhöz, akit a Skanzen esti programjairól kérdezünk. 4:48 után az olimpiáról és az olimpia napjáról beszélgetek vendégemmel. Fábián László, olimpiai bajnok, öttusázó, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára érkezik a stúdióba. 7:30 után pedig az édesapák kerülnek a középpontba. Érkezik hozzánk Bedő Imre, a Férfiak Klubja és a Férfi Nő Akadémia alapítója, valamint dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, akikkel a Válvetve apával naptársadalmi kezdeményezésről is beszélgetünk. Világjáró rovatunkban pedig egészen Üzbegisztánig repítjük kedves hallgatóinkat.
Ezek a területek, mondhatjuk, hogy sivatag, ilyenkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy hú, de meleg van. Hát meleg is van nyáron, 40-50 fokok vannak árnyékban, de télen mínusz 30, mínusz 40, ezért a sivatagban begyűjtik a szakszaulcserjét például, és azzal fűtenek a téli időszakban.
A mai műsor szerkesztője Eszteracközi Kinga, a hangmérnök Lajer Rita, a mikrofonnál Deák Dóbra. Ébredjenek velünk!
Hogy anyám két szemébe láttam bele a csodát, minden szóba, minden érintésben elveszek. Biztonságot kapva gondom nem lehet, de most az ajtó előtt állsz, és én meg bent vagyok. Úgy gondoltam, egyszerű parit hagyom. Ő sem tudja, erről senki nem tett, mikor a boldogság sem gyógyítja a lelkemet. Egy hajnal között megrémülve úgy lépem át, minden bátorságom ott maradt a padláson. Nem hallgattam apámra, úgy sajnálom. Az idő telik, érzem, ahogy öregszem. Az express járatra a jegyem megvettem, mikor a képekről lesöpröm a port, és azt hazudom, hogy ez milyen szép út volt. Nem, nem, nem köszönök el, ha visszajövök, úgy is átölel. Nem, nem, nem köszönök el, ha már nem jövök, a lelkem átölel. Egy hajnali gyors vonaton csak zakatolok és egyedül utazom. Csak keresem a fényt a sötét utakon. Már elfeledtem még a szemem.
perc tudomány.
Néhány jól hangsúlyozott bű-bű-bű, és a kutyák tudják, hogy mit kell, vagy mit nem szabad csinálni. Az emberek szavak nélkül pusztán a hangjukkal is képesek irányítani kutyájuk viselkedését, meséli az 5 perc tudományban Andi Csatilla agykutató, az ELTE neuroetológiai kutatócsoportjának vezetője. A gazdák bű szócska különböző hangsúlyú ismételgetésével elérték, hogy a kutyák megértsék az igen, nem, ide és oda jelentéseket, és előzetes tréning nélkül is az elvárásoknak megfelelően viselkedjenek. Ez az eredmény olyan ősi, különböző fajok közt is értelmezhető akusztikus kódokat tár fel, amelyek a nyelvet is megelőzik. Gémes Júlia Andi Csatillával beszélt.
Ebben a kutatásban arra voltunk kíváncsiak, hogy képesek-e az emberek hangjukkal instruálni a kutyákat, anélkül, hogy akár egyetlen szót is mondanának. Tehát pusztán az intonációjuk segítségével, pusztán azzal, hogy erősebben, gyengébben, magasabban, zajosabban adnak ki egy hangot, el tudják-e érni azt, hogy a kutya azt csinálja, amit szeretnének tőle. Úgyhogy semmi más nem tehetnek, csak az egyszerű, értelmetlen bű szócskát ismételgethetik. Azt kellett mondaniuk ebben a kísérletben embereknek, akik egyébként egy paraván mögött bújtak meg, tehát még a gesztikulációjuk sem segítette őket, hogy
bibi, 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 bibi.
Az egész kísérletben összesen ennyit tehettek, és a különböző helyzetekben különböző feladatot kellett megoldatniuk a kutyájukkal. 4 instrukció volt: gyere ide, igen, gyere ide, a másik az, hogy ne, ne gyere ide, egy harmadik az, hogy igen, menj oda, a negyedik pedig, hogy ne, ne menj oda. Tehát 2 esetben arról kellett bűbűbűznie a hangadónak, hogy a kutya hogyan viszonyuljon hozzá, oda hívta, vagy elküldte, és ezeknél talán nehezebbek voltak azok a helyzetek, amikor egy külvilágban lévő tárgyhoz kellett oda küldenie, vagy attól eltántorítania a kutyát. Tehát egyfajta bátorítás, vagy eltiltás jelentést kommunikálni a kutyával. A menj oda esetben egy elég ijesztő, furcsa ventilátort használtunk, ami egy apró ronydarabot fújkált maga előtt, és kicsit óckodtak a kutyák, hogy oda menjenek, és ez a bátorító bűbűbüzés kellett, hogy ebben segítse őket. A másik esetben pedig valami izgalmas, finom ételt tettünk le a szoba közepére, és itt a gazdának az volt a feladata, hogy noha a kutya magától szívesen oda ment volna, hogy egyen belőle, de a bűbűbüzésével eltiltsa a kutyát attól.
Bibi! Bibi!
Bi, 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 bi.
Tehát mindig egy egyébként a helyzetben jelenlévő motivációval próbáltunk játszani, ezzel szembe menni, hogy a bűbűbűknek valódi hatása lehessen ezekre a helyzetekre. Egyébként megcsináltuk ezt a tesztet ugyanezekkel az elrendezésekkel, anélkül is, hogy a gazdák bármilyen hangot adhattak volna, hogy biztosak legyünk abban, hogy a kutyák valóban attól csinálják inkább az adott viselkedést, mert a gazdák így szóltak hozzájuk, és ez így is volt.
Az ember nem bűbűbűzik a kutyájának, és nem akarja ilyen mesterséges intonációs dolgokkal kipróbálni, hogy mire képes. Tulajdonképpen minek ez az egész?
Az elmúlt években, évtizedekben elbűvölte a kutatókat, hogy a kutya milyen sok mindent megért azokból a szavakból, amiket mondunk neki. Hogy milyen sok mindent tudunk kommunikálni tanult szavak segítségével egy olyan fajnak, amelyik egyébként maga nem beszél. Viszont emögött potbújik ez a szerintem sok szempontból sokkal izgalmasabb kérdés, hogy egyébként, ha nem tanítunk nekik semmit, ha nem használunk szavakat, akkor mit értenek abból, ami hangokat adunk? Honnan tudunk elindulni, amikor elkezdünk jelentéseket megosztani, jelentésekre utalni egymásnak? Hogyha csak azokra a jelentésekre gondolunk, amiket beszéd nélkül tudtunk kommunikálni egymás felé, akkor mi a repertoár? Akkor meddig terjednek a lehetőségeink? Ilyen szempontból ez a kutatás valójában szerintem azt vizsgálja, hogy milyen eszköztára lehetett a korai, még nem beszélő embernek, akkor, amikor különböző jelentéseket akart átadni egy másik, még nem beszélő embertársának. Amikor már megvoltak a lehetőségeink arra, hogy hangokat adjunk ki, már ugyanúgy fontosak voltak számunkra azok, hogy az a másik ember az hogyan fog viselkedni, akkor milyen módon tudtuk összetettebbé, árnyaltabbá tenni a kommunikációnkat, akár szavak nélkül is. Mert azt látjuk, hogy a legtöbb faj nem teszi annál árnyaltabbá a kommunikációját, mint hogy gyere ide hozzám, vagy menj el innen tőlem. Olyan jelentésű hangadásokat nem nagyon ismerünk az állatvilágban, amik azt mondanák, hogy menj oda, vagy ne menj oda. És hogy ez a típusú kommunikációs repertoár, tágítás, ez valóban csak azért jelent meg, mert elkezdtünk beszélni, vagy pedig igazából ez ennél sokkal ősibb lehet, mert megvan a lehetőség akár egy ősi akusztikus kód formájában is erre, amit egy másik faj is megérthet. Hát ezt próbáltuk itt vizsgálni, és ezt a kérdést, ezt csak ilyen egyébként nem használt bübübüs módszerrel tudtuk megtenni.
Szervez nyári táborokat a Magyar Honvédség. Álcázás, elsősegélynyújtás, hajózás, búvárkodás, lovas hagyományok, drónos képzések. Tavaly több mint 4000 fiatal vett részt a különböző tematikájú turnusokban az ország számos pontján. A honvédelmi táborok célja, hogy az érdeklődő fiatalok valós képet kapjanak a katonai pályáról, olyan készségeket sajátítsanak el, amelyek a civil életben is hasznosak, miközben fejlődik kitartásuk és együttműködési készségük. A cél nem katonai kiképzés, hanem a honvédelem világának élményszerű bemutatása, játékos és motiváló környezetben, hangsúlyozzák a szervezők. Nagy Zsuzsa hadnaggyal, a Magyar Honvédség területvédelmi és hadkiegészítő parancsnokságának beosztott tisztjével Diós Judit beszélgetett.
Hogy képzeljünk el egy ilyen tábort? Klasszikus rendfegyelem.
Az alaptematikájában van benne a honvédelmi ismeretek. Emellé társul az adott tábornak a tematikája. Lovas, drónos, vitorlás, vívó tábor. Tehát ami a honvédelmi tábor nevet adja neki, az az, hogy azokat a kereteket és azokat a szabályokat tartjuk be minden táborban, mint a reggeli ébresztő, a reggeli torna, a sorakozó, az alaki foglalkozások, a zászlófelvonás. Tehát ezeket kell, de alapvetően egy élmény alapú táborról beszélünk, megfelelő szakemberekkel, és minden táborunkban van pedagógus is.
Az alaki foglalkozás, az micsoda?
Ezt úgy kell elképzelni, mint a gimnasztikában a jobbra át, balra át gyakorlatokat. Pont azért, hogy amikor rajban dolgoznak együtt, a raj kis csoportot jelent, egy szív, egy dobanás, ezt nagyon sokszor halljuk. Ez azt jelenti, hogy az energia, amit belefektetnek a mozgásba, az mind egyszerre történjen. És annyira jó ritmust ad a mozgásnak. Ennek ebben a körben az a lényege, hogy érezzék azt, hogy ők egy csapat.
De hogy egy turnusban hány gyerek van, és ők milyen korúak?
Van 20 fős, 30 fős és 40 fős táborunk. 12-14 éves korosztály, 15-16 éves korosztály, 17-19 éves korosztály, és egy táborunk van a 18-25 éves korosztálynak is, ez az ejtőernyős. Pedagógiában tudjuk, hogy ezeket a korosztályokat külön kell választanunk, terhelés szempontjából is. Itt most nem arra kell gondolni, hogy mennyi fizikai terhelést kapnak, hanem hogy milyen játékokat játszatunk velük. Mi az, ami élményt fog adni, és nem pedig olyan kihívást, amit esetlegesen nem tudnak megoldani.
Láttam, hogy rengeteg tematika van, még akár hagyományőrzés is, de mondjuk olyat is olvastam, hogy ejtőzködés.
Így van, közel 60 tematikát hirdettünk meg, pont azért, hogy a tematika elnevezés is már segítsen a választásban. Közel 80 táborunk van most feltöltés alatt. Például olyan tematikáink vannak, hogy drón, lovas, vívótábor, búvártábor, és itt minden táborban szakemberek vannak, és szakemberek foglalkoznak a fiatalokkal.
Nézegettem ezeket az összeállításokat a korábbi táborokról, meg lehet tanulni mondjuk tüzet rakni, vagy túlélni mondjuk éjszaka az erdőben. Ugyanakkor meg van valami ijesztő abban, amikor ilyen katonai sapkában, terepruhában, katonai járműveken ülnek 12-14 éves gyerekek.
A civil szemnek ez ijesztő lehet, de a gyerekek nagyon élvezik. Tehát ezt meg tudnánk úgy is csinálni, hogy rövid gatya a póló. De akkor már nem lenne átszázás technika. Az, hogy sisakban mászkálnak, ők élvezik a legjobban. Ők azt szeretnék mutatni, hogy ők is már nagyok. Ők is bele szeretnének gondolni abba, hogy a katonák mit csinálnak. Ez csak ezért van. Fegyvereket nem adunk a kezükbe. Egyszerűen a túlélés technika megtanítása az arra szolgál, hogy amikor mondjuk felnőnek és elmennek a haverokkal az erdőbe és rájuk estelednek, ne tévedjenek el, mert a legújabb telefonok nagyon gyorsan merülnek. Honnan fogja tudni az irányt? Merre kell menni? Hogy tudnak tüzet gyújtani? Mi az, amit figyelni kell az erdőben? Ezekre tanítjuk meg, amit a civil életükben tudnak használni.
Említette, hogy azt is szeretnék megmutatni, hogy miről szól a katonai élet. A civileknek a fejében mégis csak az van, hogy hát a katonai élet az akárhogy is, de a honvédelemről és így harcról, erőszakról, emberi életekről szól.
Igen, ez az, amit nem tudnak a civilek. A katonai élet arról szól, hogy mi egy család vagyunk. Itt mindenki ismer mindenkit, és mindenki segít a másiknak. Ez az egy szív, egy dobbanás, nem tudom hány száz éve van már a köztudatban, ez pontosan ezt jelenti. Mi soha nem megyünk egyedül, mi tűzpárokban mozgunk. A raj az egy kis család, a szakasz egy nagy család, és mi így mozgunk, ezt szeretnénk átadni. Mi barátok vagyunk, és ha a barátságot mi tudjuk mutatni, hogy az mit jelent, milyen előnyökkel, és milyen lemondásokkal jár, és hogyha ők ezt látják, akkor mi át tudtuk adni, hogy miről szól a katonaság. Mert erről szól, nem az erőszakról szól. Arról szól, hogy mindig van ott valaki, és tud kihez fordulni.
A kimondott célja is az ezeknek a táboroknak, hogy majd a pályaválasztás előtt álló fiatalok ott legyen a látókörében ez a lehetőség is, a honvédelmi pálya. Ezt valahogy azért mégiscsak akkor megmutatják, vagy megismertetik.
Ez egy nem közvetlen célja, ez egy közvetett cél. Nekünk a lényeg, amiért mi csináljuk a honvédelmi táborokat, amiért a Magyar Honvédség csinálja, hogy olyan élményekben részesüljön a gyermek, vagy fiatalkorú, hogy felnőtt életében már máshogy ítélje meg a Magyar Honvédséget. Hogy tudja, hogy miről szól a katonai élet. Nem az agresszióról, ahogy nagyon sokan gondolják, hanem arról, hogy van egy pont, van egy szervezet, amihez tudunk tartozni.
Hogy bírják a katonás rendet a fiatalok? Mi a tapasztalat?
Nagyon szeretik. Hihetetlenül szeretik, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor hazamennek, ezt tartják is. Egy hétig biztos. Ezt onnan tudjuk, hogy utánkövetés van. A tábor végén, az utolsó nap, kérdévet töltenek ki a táborozók is, a kadét mentorok is, ez egy nagyon fontos szereplő.
Ők kvázi ilyen ifi vezetők, vagy hasonló.
Így van. A táborparancsnokok is, és egy hét elteltével a szülők is. A szülők arról számolnak be, hogy amit mi megkövetelünk, hogy a körletekben rend legyen, ez azt jelenti, hogy a szoba rend, ő ezt tartja is otthon. Tehát amikor kiugrik az ágyból, beágyaz, vagy a telefont nem annyit használja, és nem olyan szinten válik függővé újra, mint a tábor előtt.
Mert hogy vannak szabályok is, ugye, hogy mikor lehet használni a telefont, van ezekben a táborokban mondjuk büntetés, vagy hogy érik el, hogy betartják a gyerekek ezeket a szabályokat?
Nincs büntetés, mert azt tudjuk, hogy a motiváció lehet pozitív és negatív. Negatív motiváció ma már bizonyított, hogy nem előremutató. Pozitív motiváció van, na ezt hogy lehet elérni? Ezt úgy lehet elérni, hogy beszedik a telefonokat, és adnak helyette olyan programot, ami kiváltja azt az igényt, hogy ők telefonozzanak.
Ugye még most is lehet jelentkezni ezekbe a táborokba. Mibe kerül ez a tábor és hol elérhető?
Ez az 5 nap bentlakás, 35 000 forint, teljes ellátással, minimum 3-szori étkezés, és a www.honvédelmitábor.hu weboldalon, természetesen ékezetek nélkül lehet jelentkezni.
Hogy annál nagyobb szeretet nincs, mint a másokért önként adnád az életet. Ott, ahol neten beszélgetnek már csak az emberek, és mit a tárgya lett, hogy mit jelent a tisztelet. Ahol a különbség férfi és a nő között lassan fogyatkozik, mint éjak elő nap mögött. Ott, ahol a holnap gyakran másolja a tegnapot, mert az ember a hibáiból tanulni nem szokott. Ott, ahol a béke folyton penge élen tántorog, a fehér galambot is vadasan távolod. Ott, ahol mindenki mindenkinél mindent jobban tud, de a tények elárulják a legtöbb ezzel mire jut. Mond neked, mit jelent, hogy annál nagyobb szeretet nincs, mint a másoké, önként adnád az életet. A nagy szavak pár szépek, de senki és semmit nem tette, de az, aki az életet ér, akár a halállal szembenéz. Döntsd el te, meg mennyit ér, csillag vagy 15 millióból, a fényünk összeér, csillag vagy 15 millióból, mert el ez mennyit ér.
Mit értesz az alatt, hogy annál nagyobb szeretet nincs, mint a másoké, önként adnád az életed. Ahol a sorok közül rég ellopták a lényeget, a szavakkal jó bánnak, de csúfolják az életet. Ahol már azt sem tudod ki, mikor mond igazat, s a nagyobb baj lesz ebből, te sem mosod ki magad. Mert Isten előtt minden ember ugyanaz. Összetartozunk, összetartozunk, ezt ízlelgesd magadban. Összetartozunk, már a gondolattal is azonnal alkotunk, de nem mindenki akarja, hogy bármi jobb legyen. Bőven van ki áttapos, asszonyok, gyereke, mondd hát neked, mit jelent, hogy annál nagyobb szeretet nincs, mint a másoké, önként adnád az életet.
A nagy szavak pár szépek, de senki annál nagyobb szeretet nincs, mint a másoké, önként adnád az életet. És ott, ahol a menő az, ki bárkit lever kajakra, s a bandák jele fújva a városi falakra. Ahol az alázat nem gyakorlat, csak elmélet, egymással kakasul lelki szegények. Ott, ahol a szépség rég nem angyalokkal kezdődik, elég, ha egy formás cele a lapoknak levetkőzik. Ott, ahol most is azt hiszed, másokról beszélek,
fél hét van, hamarosan folytatódik a szombat reggel, most azonban krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa.
Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. Pályakarbantartást végeznek a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon. A Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról közlekednek a nyugati helyet. Emellett jelentős menetrend változásokra és hosszabb utazási időre kell készülni. A karbantartás július 18-áig tart. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai filmstábja a Stadionok állomás alagúti részben forgat. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a produkció fedezi a BKK plusz költségeit, a közlekedési cég mintegy 50 millió forintot kapott. A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható, nagy tavaink vize 23-26 fokos. A híradást Berente Marian szerkesztette.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! A következő fél órában Máté Szalkán muzsikálunk, Vácott kiállítást nézzünk, a múzeumok éjszakájáról beszélgetünk, és Szentendrére is kapcsolunk. Tartsanak velünk! Szalkai Szatmár banda néhány tagja egy hétköznap este, amikor a tűzoltók azon nyugodt perceiket élték, amikor nem volt riasztás, bekéreckedtek a laktanya udvarára és zenével köszöntötték azokat az embereket, akik, ahogyan mondani szokták, oda mennek, ahonnan mások elszaladnak. De nem volt ez annyira spontán esemény. Zsoldos Barnabás riportja következik.
Azért jöttünk el, hogy önök igazán sokat segítenek az embereknek, amikor szükség van rá, és hogy egy picit megpróbáljunk abból visszaadni, hogy amit kapunk, meg kapnak az emberek, és hát egy-két mosolyt csalhatunk az arcukra, úgyhogy ezért van ez a kis apropója a ma estének, hogy ide jöttünk muzsikálni, hogy valamit megpróbáljunk vissza is adni.
Herdon Balázs, a Szatmári banda vezetője mondta el, hogy miért zenélnek Máté Szalkán a tűzoltó laktanya udvarán. A kezdeményezést mindenképpen csak tisztelni lehet.
Kívánunk eseménymentes szolgálatot, és élvezzék a muzsikát.
A Szatmár banda néhány tagja, a Herdon fiúk a tűzoltóságon adnak egy olyan kis mini koncertet, ami azt gondolom, hogy egy tűzoltó laktanya udvarán még nem volt. Herdon Béla, a három fiú édesapja, önmozgatja a szálakat. Hogyan jött az ötlet?
Úton útfőre mindig bajba kerül valaki, és folyamatosan hívjuk a mentőket, tűzoltókat, viszont visszafelé, hát legyünk őszinték, nem nagyon adunk, mindig csak kérünk. Mi annak idején a betegség okán érintettek voltunk, és most már szeretnénk visszaadni valamit. Gyerekeink zenélnek, és így tudunk mi valami olyat adni, ami a mindennapjainkban nincsenek meg. Itt a tűzoltóság részéről nyitottságot tapasztaltunk, látom, hogy nagyon jól érzik magukat.
De nem csak, hogy nyitottság van, hanem még be is fogadták. Önt is, meg a banda tagjait is, mert beöltöztek tűzoltóknak.
Ez így igaz. Szerintem ettől még bensőségesebb, még jobban együtt tudunk gondolkodni velük, nyilván megtapasztalni ezt az öltözéket. Az más, mint látni kívülről. Azért ebben dolgozni, mozogni, rohanni, oltani, vagy menteni embereket, azért az egy külön kihívás fizikailag is.
Ne rejtsük véka alá, hogy ön ezt egy kicsit nagyobb távlatokban gondolja.
Igen, én azt gondolom, és az volt a cél is, én is mondtam az itteni vezetőnek is, hogy ezt országosan lehetne művelni. Tehát ez nem kerül pénzbe. Minden egyes településen, ahol tűzoltóság, mentő, bármi van, ott van olyan csoport, aki tud pár percet rászánni, és akkor gyakorlatilag ezeknek az embereknek adunk, és van tőle egy jó napjuk, egy jó estéjük mindenkinek. Mi azért, mert adunk, ők azért, mert kaptak valamit önzetlenül. Szerintem ez így remek dolog.
Dr. Bugya László, Tiszás országgyűlési képviselő, mint ahogy Herdon Béla édesapa mondta, hogy lehetne ebből egy szélesebb összefogással, sokkal gazdagabb program, el tudja képzelni, képviselő úr?
Igen, ahogy Herdon Béla is elmondta, lehetne ebből egy országos mintaprojekt is. Várjuk azoknak a civil szervezeteknek a jelentkezését, azoknak a zenekaroknak, vagy más művészeti tevékenységet folytató szervezeteknek, akik tudnának segíteni ebben, hogy eljussunk mindenhova az ország minden részére, és megajándékozzuk ezeket a szolgálatot teljesítő embereket.
A tűzoltók, hogy adjanak is valamit a zenekar tagjainak, megnyitották a tűzoltó autó műszaki oldalát. Látom, hogy igencsak rácsodálkozott Balázs.
Hát hogyne, én azt hiszem, hogy ez így, hogy kívülállók vagyunk ezen a hivatáson kívül, így még mindig egy élmény, ugyanolyan gyerekkori élmény, mint ami 10-15 éve is volt. Nyilván most már az eszközöket más szemmel figyelgetjük, de azt gondolom, hogy ugyanolyan élmény marad, mint egy kisgyereknek egy ilyet látni.
Úgyhogy itt hallottam, ahonnan mások elfutnak, ők oda mennek.
Hát abszolút, meg hát felvettük ugye az öltözéküket, amiben ők dolgoznak. Körülbelül 5 percet töltöttünk benne, és annyi idő alatt lefőttünk, úgyhogy minden tiszteletünk a tűzoltó embereké, mert hát ebben a szerelésben mozogni is elég lehet, és hát még légző nem is volt rajtunk, csak a ruhájuk.
Szombat reggel.
6 óra 39 perc van, jó reggelt kívánok! Az első tejfeldolgozó létrejöttét a régi Festetics grófok keszei területén kell keresnünk, de a tej, mint élelmiszer, már évezredek óta velünk van. Az, hogy éppen mennyien és mennyit fogyasztanak tejet és tejterméket, korszakonként változik, ám a tej mondhatni túlél mindent. Tejút a tej múltjától a Váci jelenjeig címmel nyílt csütörtökön kiállítás a Váci Tragor Ignác Múzeumban, az 50 éves helyi Naszály tejgyárral együttműködve. A cél a helyi tejipari hagyományok, a tej és a tejtermékek kultúrájának elkészítésének bemutatása a változásokkal együtt. A gyár rajzpályázatot is hirdetett a témában. Mitchell Keszter elsőként a korosztályában első helyezett diákot kérdezte.
Velkei Beatrix 9 éves. Mesélj nekem kicsit erről a képről. Miért éppen ezt rajzoltad? Ez egy fűben üldögélő tehénke, és tart egy teljes dobozt.
Igen, azért, mert a mostani Naszály teljes bociról hittetet jött, és...
Tehát amit a dobozon láttál.
Igen, arról így eszembe jutott.
Egyébként szereted a tejet, tejtermékeket? Mi az, amit eszel, iszol belőlük?
Imádom a tejet, az a kedvenc innivalom.
Mit szólsz ahhoz, hogy lehet, hogy iskola teljes dobozon lesz ez a rajz?
Nagyon örülök, hogy első helyezett lettem, és alig várom, hogy lássam az iskola teljes dobozon a rajzomat.
Hát ez nyilván most vizet ad ez a tehénke.
Tudom.
És mi lenne, hogyha megfognád a másik tőgyét is? Úgy, mert ezt úgy szokták csinálni, tudod, hogy mind a kettő. Na, nehéz fejni? Előbb egy fiatal emberrel odaléptem ehhez a műtehénhez, és egészen ügyes volt. Kérdezte, hogy miért nem tej jön belőle, hát nyilván ez csak egy installáció. Én túl sok tejipari, tejipar történeti kiállításról nem tudok Magyarországon. Ez ilyenkor mindig egy mérföldkő. Hart Zoltán, a Tejtermék Tanács ügyvezető igazgatója.
Így van, nagyon fontos számunkra, hogy összegyűjtünk ilyenkor minden tárgyi emléket, illetve dokumentumot, fotót, ami a múltról szól. Itt most ugye a Naszály Tej ZRT 50 éves évfordulója apropóján helyen történik ez meg. Mi a tejtermék-tanács részéről nagyon sok energiát fordítunk az edukációra. Ezt a tehenet, amelyet itt látunk, ezt is az elmúlt 11 évben 115 ezer gyerkőc fejte meg az iskolai edukációs programunk keretein belül, és itt a következő napokban is lehetősége lesz a gyerekeknek arra, hogy kipróbálják a fejést. Viszonylag élethű.
Sallai Attila, a Szájtej vezérigazgatója. Az én számomra nagyon ismerősek ezek a műanyag tejtartók. Az én gyerekkoromban nem ilyenben, zöld színűben tartottuk a tejet. Tele van ilyen tárgyakkal ez a kiállítás, gondolom szándékosan.
Igen, nyilván hát a kiállítás szerette volna megjelenítetni azt a elmúlt évtizedek történelmi tényeit, ami a mindennapjainkban a fogyasztóknál és a háztartásokban jelen volt. Kezdve az acskós tejtől, a régi technológiától, igazából az egészen a mai modern termékekig.
50 év azért az egy elég szép kor, akár egy ember életben is, de egy cég életében mindenképpen. És én először azt hittem, hogy jól tudom, hogy 1976 a Naszájtej alapításának az időpontja. Aztán kiderült, hogy nem egészen, már az 50-es évektől jelen volt a cég Vácon.
Igen, már 20 évvel korábban a belvárosban egy régi kúria-szerű épületben megkezdődött a tejfeldolgozás, és ott a környékbeli területeket, embereket látták el napi tejtermékekkel.
Azt is olvastam, hogy az első volt a Naszájtej, amely például laktózmentes tejet kezdett gyártani, még akkor, amikor talán még úgy fogyasztóként se sokan hallottunk erről. Akkor mi indokolta ezt az innovációt?
Nem túl nagy cégként, nem piacvezetőként próbált mindig valami újdonsággal előjön, és a laktózmentes termékek is ilyen termékek voltak. Utána be is bizonyította az élet, hogy egyre nagyobb igény lett rá, és most már mindenki szinte, aki számít a tejiparba, gyárt ilyen termékeket, és például a biotejet is elsőként mi gyártottuk, és mai napig gyártjuk itt belföldön.
Fehérváriné Tóth Helga, a Tragor Ignác Múzeum vezetője. Ez a kiállítás azért is nagyon jó, mert szerintem az én korosztályom ilyen 40-es, 50-esek biztos, hogy megtalálják, de az idősebbek meg még inkább azokat a tárgyakat is, amelyek a tejhez, nem csak a tejiparhoz kötődtek. Tehát találtunk tejtartókat, tejszállításra alkalmas edényeket, nagyon sok mindent.
Igen, az volt a cél, hogy ne csak egy ipar történeti kiállítás legyen, ami száraz, és csak leszűkítve a Naszájtejet mutatja be, hanem elkezdtük magát a tejet bemutatni, hogy az egészen az ókortól kezdve hogyan változott annak a története, milyen fajta tejtermékek vannak, ez az egész tejfelhasználás, tejkultúra hogyan alakult. Azért, hogy bármilyen korosztálynak ez egy izgalmas, ehető, élvezhető kiállítás és ismeretterjesztés legyen. Ez egy múzeumnak hihetetlenül fontos, és én azt gondolom, hogy nagyon sikeresen valósítottuk meg.
Elmondta megnyitón, hogy ha valaki bármilyen tárgy eszébe jut itt közben a tejgyártással, előállítással kapcsolatosan, akkor nyugodtan szóljon, mert hogy még bővülhetnek, ez cél is akkor?
Igazából pont a megnyitón mondtam is, hogy én miskolci vagyok, és nagyon sajnálom, hogy nem volt arra a kapacitás, ami most a miskolci tejipar a Naszájtejhez tartozik, tehát több régi tejipari vállalatot fog össze. Fontos lenne, hogy az összes ilyen relikviát, emléket, tárgyat, fotót begyűjtsünk minél hamarabb, mert ez egy nagyon fontos része Magyarország történetének. Az, hogy milyen tejipari vállalatok voltak, hogy milyen szórólapok voltak, hogy milyen tejtermékek voltak, vagy volt, amit említettem, a zsörvé, ami ez az ízesített joghurthab, hogy akkor abban az időszakban ilyen termék volt, és akkor ilyen szállóigék voltak erre, vagy hogy Tururudi hogyan alakult. De ha ezekre most nem vigyázunk, nem gyűjtjük be, akkor ezek elszállnak. Úgyhogy ennek most van az ideje. Igen, úgyhogy várunk mindenkit. Aki valamilyen dokumentummal rendelkezik, az keresse a Tragor Ignác Múzeumot.
Bezárt történetek. Idén a gasztronómia államúzeumok éjszakája középpontjában. Ma este több mint 450 intézmény közel 3000 programmal, tárlatvezetéssel, koncerttel és interaktív kiállítással várja az érdeklődőket. A Kossuth Rádióban évről évre mi is beszámolunk a kulturális rendezvényről. Este 8-tól 10 óráig élő műsorral jelentkezünk majd. További részletek Elsztaracközi Kinga interjújában.
Június 20-a este 8 óra, már-már a Kossuth Rádióban egy hagyomány vagy megszokás, hogy ilyenkor egy nagyon különleges műsorral készülnek, egy nagyon színes műsorban mutatjuk be a Múzeumok Éjszakája programjait, és egy kicsit a kulisszák mögé is betekintést nyújtanak. Barta Bernadetta műsorszerkesztője.
Bizony, már annak idején, amikor gyakornok voltam a rádiónál, részt vettem a Múzeumok Éjszakája című műsorban. Most idén ugye Múzeumok Éjszakája 2026 a műsor címe, korábban ugye riporterként száguldásban vettem részt, tehát a város több pontjáról kellett bejelentkeznem, különböző programokba csöppentem bele. Egy pár éve viszont megkaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy szerkeszthetem ezt a műsort, ami egy sokkal tágasabb és sokkal körültekintőbb munkát igényel, és úgy összeállítani egy műsor struktúrát erre az időszakra, itt ugye 2 órában fogunk élőben szólni, hogy felvillancsunk olyan programokat, amik ugye az idei tematikához kapcsolódnak, illetve olyan érdekességeket is, amik mondjuk emlékévekhez.
Sok program, sok múzeum csatlakozik a Múzeumok Éjszakájához idén is. Mennyire nehéz vagy könnyű ilyenkor válogatni, hogy mi az, amit megmutassunk, mi az, amire nagyobb hangsúlyt fektessünk? Ilyenkor szempont-e az, hogy mondjuk tavaly milyen múzeumok voltak a műsorban, vagy hogy áll össze ilyenkor a műsor?
Igyekszem úgy összeállítani kollégákkal a műsort, hogy országszerte legyenek programok felvillantva, tehát mondjuk például Szegedre utazunk és kapcsolunk Beslin Anitához, vagy mondjuk Keszthelyre a Balaton mellé, hiszen ugye ilyenkor nyáron azért már a Balaton mellett is nagyon sokan töltik akár a szabadságukat, és próbáljuk ezeket a programokat is becsatornázni ugye az élő műsor folyamba. Arra is próbálok figyelni, hogy olyan múzeum, ami már az előző évben mondjuk szerepelt. Itt például ugye Budapesten inkább könnyebb dolgom van ilyen szempontból, akkor aki az előző években pár éve mondjuk jelen volt valamilyen kapcsolás vagy program kapcsán, őket ne feltétlenül szólaltassuk meg, inkább olyannak adjunk teret, aki mondjuk pár éve nem tudott szót kapni, de ilyenkor egyébként nem csupán ugye maga a ma esti műsor az, ami ilyenkor fókuszba kerül, hanem ugye, ahogy lehetett hallani, például a Kalendárium című műsorban vidéki helyszínek, vidéki városok, különböző múzeumok éjszakájás programját lehetett hallani egészen hétfőtől péntekig.
Közeledünk az élő műsorhoz, biztosan összeállt már a fejedben, hogy mi mit fog követni, hova fogunk betekintést nyerni, és ilyenkor, amikor a riporterek kint vannak, akkor ők bizony belelátnak a háttérbe. Ezt át tudják adni a hallgatóknak? Tehát, hogy lesz ilyen kis betekintés, akár a készülődésbe kis kulisszatitkok?
Bizonyos mértékben megjelennek kulisszatitkok, hiszen hogyha például egy raktársétára gondolunk, ami ugye az Országos Széchenyi Könyvtárban lesz, mint program, akkor alapvetően ugye egy kulisszajárásra indulhatnak el a látogatók, ahová egyébként mi is majd kapcsolunk az egyik kolléganőhöz. De mi is egyébként most idén kitelepülünk, tehát mi a Petőfi Irodalmi Múzeumban várjuk majd 2 órán keresztül a látogatókat, tehát hogyha valaki például a Petőfi Irodalmi Múzeumban jár, akkor érdemes bekukkantani a könyvtárba, hiszen Deák Dóra kolléganőm onnan vezeti majd a Múzeumok Éjszakája 2026 című műsort.
Neked van-e személyes kedvenced, amit mondjuk nagyon vársz?
Konkrét programot nem fogok most mondani, viszont nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy ízekbe zárt történetek az idei tematika, hiszen ugye a gasztroprogramok azok mindig nagyon izgalmasak, és annál jobb érzés nincsen, amikor mondjuk az egyik kolléga valamit megkóstol, belecsámcsog a mikrofonba, és közben azt érzem, hogy én is éhes vagyok, és a mellettem ülő, álló, éppen tevékenykedő műsorvezető is rám néz, ahogyan egyébként szerintem a hallgatók többsége is ilyenkor azt érzi, hogy igen, abban a múzeumban ilyen finomságokat is lehet kóstolni, hát akkor útra kelünk.
keljünk mi is útra, és nézzük meg, hogy a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum mi mindennel várja a látogatókat. A telefonvonalban köszöntöm Lengyel Lemesét, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum rendezvényszervezőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Korai időpontban beszélgetünk, de azt hiszem, hogy egy rendezvény szervezőnek már lehet ilyenkor talpon kell lennie, hiába a múzeumok éjszakája délutáni esti programokkal várja az érdeklődőket. Minden készen áll a mai napra?
Igen, igyekeztünk a tegnap estét úgy befejezni, hogy mindennel előkészültünk, és már csak a látogatókra várunk majd ma délutántól.
Az előbb Barta Bernadett szerkesztő arról mesélt, hogy egy rádiós műsort is nagyon nehéz megszerkeszteni a múzeumok éjszakája kapcsán, abból a szempontból, hogy tényleg rengeteg program van. Mit szoktak ilyenkor figyelembe venni, amikor kiválasztják, hogy mondjuk ezen a rendezvénysorozaton mi szerepeljen?
Elsődleges szempont, hogy valami különlegeset adjunk a látogatóknak, legyen benne néhány olyan programelem, amit máskor nem találhat meg, vagy nem kaphat meg. Másik nagyon fontos szempont pedig, hogy mindig van egy központi témája a múzeumok éjszakájára, hiszen ez egy egész országban zajló program, és mi igyekszünk csatlakozni ehhez a tematikához, ami idén a gasztronómia, ízekbe zárt történetek. Hogy egészen különleges programokkal készültünk mi is, rengeteg koncert, élő történelemjáték, kézműves és játékhelyszínek, nagyon különleges tárlatvezetések, fényfestés lesz nálunk a Szentendrei Skanzenben. Egy igazi zenei alakarttal készültünk, a színpadunkat egészen 18-tól 24 óráig megtöltjük zenei különlegességekkel, lesz délszláv táncház, mordvai táncház, lesz örmény kamarazenekar, jön Dávid Jengi Bárján, itt lesz az Opanke együttes, itt lesz a Voodoo Jamban, népzenészek Hendrixet játszanak című produkcióikkal.
Közben szakszofonosokat is lehet majd hallani, úgyhogy tényleg azért a különböző stílusokat is megtapasztalhatják az embereket, meg táncolhatnak is, ugye majd este egy ilyen programmal fogják zárni. Ha már a gasztronómiát említettük, azért a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban minden alkalommal az év többi napján is igyekeznek erre fókuszt helyezni, hogyha egy tájegységet megismerünk, akkor mondjuk a helyi ételeket is kóstoljuk meg. Mit lehet majd most kóstolni, vagy van-e valami olyan program, ahol mi magunk is megtanulhatunk, nem tudom, tésztát gyúrni?
Igen, az erdélyi falu részben lehet majd puliszkát kóstolni. Részt lehet venni gasztronómiai élményekben nagyon különleges tárlatvezetésekkel. Lesz gasztrotúránk Erdélyben, lesz egy túra, amelynek az a címe, hogy örmény kultúra és gasztronómia. Lesz különleges könyvbemutató, de a skanzen étterme mindig készül és igazodik a rendezvénynek a témájához, úgyhogy nagyon különleges ételekkel fogunk készülni, ahol megjelennek majd a különböző erdélyi ízek, örményország ízei, egy kicsit a dalmát gasztronómiába is betekintünk, úgyhogy nagyon gazdag ital-kínálattal várunk mindenkit. Lesz két különleges kurátori tárlatvezetésünk, ami ugye attól nagyon érdekes, hogy nem minden nap vehet részt egy tárlatvezetésen a látogató magával, az alkotóval, aki egészen első kézből tud mindent elmesélni. Úgyhogy az Elpusztíthatatlan tárgyak című időszaki kiállításunkban és az Együtt a fenntarthatóságért, ez két új kiállítás, mind a két helyen a kurátorral vehetnek részt. Több helyen megjelennek az élő történelem szereplői, ugye akik az adott kor ruhájába egyes szám első szemében magából a korból beszélnek a látogatókhoz, de az ideérkezők maguk is beöltözhetnek az 1900-as évek elejé ruhákba, és a családok egész este akár ebben a ruhában élheti bele magukat ennek a tájegységnek a korszakába.
Azt hiszem, ez tényleg nagyon izgalmas, mert egy kicsit más embernek a bőrében érezhetjük magunkat, és visszautazhatunk a múltba is. Ugye nagyon-nagyon sok munka van egy ilyen napnak a megszervezésével. Milyen szervezőként ezeket a pillanatokat megélni tud-e ön is azért kikapcsolódni majd?
Természetesen én minden alkalommal nagyon szeretem és élvezem a rendezvény sikerét, és a gyönyörű látványt, főleg Erdélyben, amióta megnyitottuk, és ezek a gyönyörű városi épületek ki vannak világítva olyan motivumokkal a fényfestőművészek által, amelyeket a mi kurátoraink adtak, és kapcsolódnak az épületek ornamentikájához, a külső és belső terekben megjelenő motivumkincsekkel, és a magát a koncerteket, a gyerekek, ahogy élvezik a gasztrotúrát, vagy a játékhelyszíneket, vagy a különböző kézműves foglalkozásokat, amikkel nekik készültünk. A látogató boldog, én is boldog vagyok.
Ma este tehát múzeumok éjszakája, így különleges programokkal és sok-sok érdekességgel várják az érdeklődőket a Szentendrei Skanzenben is, és természetesen országszerte a múzeumok. Köszönöm szépen Lengyel Emesének, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum rendezvény szervezőjének, hogy hangos meghívóval egybekötve beszélt a programokról. Jó szórakozást kívánok!
Még virul a határ. Kicsi, gyere fel a hegycsúcsára, arra repül a madár. Addig szeretnék a csúcsig jutni, még van napsugár. Távolban jön a felhő, meglátom.
Rádió hétvégi információs magazinja.
7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó rádió hallgatóit is, Deák Dóra vagyok. Hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban krónika következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kubicsek István és a bemondó Karami Zsuzsa.
Krónika. A Kossuth rádió hírműsora.
Őszre lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított 7-es cikke szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben.
Inga tag, a közel-keleti béke, Izrael és a Hezbollah ugyan tűzszünetet kötött, de rögtön a fegyvernyugvás megsértésével vádolták egymást.
Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén, a vízirendőrök is megerősített szolgálattal készülnek. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket! Az Unió következő 7 éves költségvetéséről tárgyaltak Brüsszelben. Nagyjából 2000 milliárd euró sorsát vitatták meg. A miniszterelnök azt mondta, hazánk több mint 10 000 milliárd forintot kaphat meg. Magyar Péter arról is beszélt, hogy Magyarország a kohéziós felzárkóztatásra épülő politikát támogatja. Ambrus Róbert összefoglalója.
Minden eddiginél nagyobb 2000 milliárd eurós költségvetést javasolt az Európai Bizottság a 2028 és 2034 közötti időszakra. A gazdagabb nyugati és északi országok azt akarják, hogy az Unió fordítson többet védelemre és versenyképességre. A déli és keleti országok azonban ragaszkodnak a felzárkóztatási forrásokhoz, ezzel együtt a nagyobb költségvetéshez. Nem engedhetjük, hogy az Európai Unió további adósságot vállaljon, mondta Friedrich Merz, német kancellár. Mindannyian egy olyan Európát akarunk, amelyik biztonságosabb, versenyképesebb. Olyan költségvetés kell, ami passzol ehhez, összegezte elvárásait a holland miniszterelnök Rob Jetten. A lett kormányfő szerint helyes, hogy az Unió előtérbe helyezi a versenyképességet, de szerinte ugyanilyen fontosak a felzárkóztatási támogatások. 20 év óta a lett mezőgazdaság kapja a legkevesebb támogatást az egész Unióban, fogalmazott Andris Kulbergs. Több mint 10 000 milliárd forintot kaphat Magyarország a következő 7 évben. Erről Magyar Péter beszélt az uniós csúcs után.
34-5 milliárd euróról van szó Magyarország számára.
A kormányfő azt mondta, Magyarország is azok közé az országok közé tartozik, amelyek támogatják a kohéziós támogatásokra épülő politikát.
Erősebbek vagyunk 16-an, jobban tudjuk képviselni az érdekeinket sok nettó befizetővel szemben, akik mindig vissza akarják vágni az uniós költségvetéseket, vagy olyan projektekre, olyan politikákra akarják fordítani inkább, ahol például Magyarország kevésbé tud sikeresen elindulni.
A tárgyalások gyors lezárásában bízik az Európai Tanács elnöke. António Costa szerint azért lenne fontos minél korábban dönteni a költségvetésről, mert jövőre több országban is választás lesz, ami átrajzolhatja a politikai erőviszonyokat. Franciaországban Jordan Bardella esélyes az elnöki pozícióra. A Nemzeti Tömörülés politikusa nemrég bejelentette, ha nyer, Franciaország a felére csökkenti az uniós befizetéseit.
Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen, erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után.
Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag.
Az ott vállalt antikorrupciós intézkedések, a kekvák megszüntetése, az integritáshatóság jogköreinek az erősítése és sok más lépés is elegendő ahhoz, hogy ezt az eljárást lezárják, visszavonja tulajdonképpen ezt az eljárás indító határozatot az Európai Parlament, ezt el kell indítani valamikor jövő héten, és majd minden megy a maga útján, és hogyha minden klappol, akkor valamikor októberben, legkésőbb novemberben ezt az eljárást meg lehet szüntetni, ami egy jó hír, hogy ne kelljen mindig Magyarországnak a szégyenpadon ülnie, és különböző elnökségeknek beszámolni, ez fontos.
Őszre akár okafogyottá is válhat a Sargentini jelentés, mondta a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke az M1-en.
Horn Gábor szerint a jelentéssel az Európai Unió még eszköztelen volt a jogállamiság és a korrupció kérdésében, és az igazi megoldást a források elzárásában találta meg. Hangsúlyozta, nagy előrelépés, hogy az uniós forrásokat most Magyar Péterék haza tudják hozni.
Magyar Péterék, ha jól látom, kevesebb, mint egy hónap alatt eljutnak. Ugye ez a elképesztően nagy összeghez, 6000 milliárd forinthoz hozzá fogunk tudni jutni, ami létkérdés Magyarországnak minden szempontból. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben azt is el tudom képzelni, hogy őszre, ha minden úgy megy, ahogy Magyar Péter és a Tisza párt gondolja, akkor akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés.
Kikerült az uniós záró dokumentumból az Ukrajna csatlakozásának gyorsítására vonatkozó kitétel, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, ez az ő kezdeményezése volt.
A miniszterelnök kijelentette, Ukrajna csak érdem alapon csatlakozhat az unióhoz, nem kaphat más elbírálást, mint a csatlakozásra évek óta váró nyugat-balkáni országok.
Amivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk. Nagyon széttartóak az álláspontok, hogyha őszinte lehetek, a tagállamok között. Vannak, akik ugyanazt mondják, mint mi kiállunk az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett.
A Fidesz szerint Magyar Péter néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben.
Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára.
Továbbra is törékeny a közel-keleti béke. Tegnap délután Izrael és a Hezbollah amerikai és katari közreműködéssel tűzszünetet kötött, majd röviddel utána a fegyvernyugvás megsértésével vádolták egymást.
Az Egyesült Államok és Irán vezetése úgy véli, Izrael veszélyezteti a közel-keleti békét. J.D. Vance alelnök egyenesen arról beszélt, elfogadhatatlan, hogy Netanyahu kormányzatában erősek a békét elítélő hangok.
And this does bother me.
Zavar, hogy több izraeli kormánytag is bírálta a döntést, sőt, személyesen az elnököt is támadták érte. Nekik azt üzenem, Donald Trump jelenleg az egyetlen államfő a világon, aki támogatja Izraelt. Az elmúlt 3 hónapban az Izraelt védő fegyverek 2/3 Amerikában gyártották az amerikai adófizetők pénzén. Itt az ideje, hogy az izraeli kritikusok felébredjenek és meglássák, milyen helyzetben van az országuk.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán.
Az országgyűlés hétfőn fogadta el a módosítást, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig kormányfői megbízatást töltött be.
Összejátszással vádolja a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróságot Mellétei Barna Márton. A Tiszás képviselő szerint erre utal, hogy az Alkotmánybíróság pár nap alatt napirendre vette Sólyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvény módosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A Tiszás képviselő szerint a testületnek vissza kell utasítania az indítványt.
A Telex közben úgy értesült, 7 alkotmánybíró kizáratta magát az ügyből, ezért a hétfőre kitűzött ülés határozatképtelenné válhat. Néhány órával később az Alkotmánybíróság levette napirendjéről az államfő indítványát. Megerősítették, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes.
A miniszterelnök Brüsszelben reagált a döntésre.
Magyar Péter úgy fogalmazott, Sólyog Tamás ellen fellázadt az Alkotmánybíróság, ezért itt az ideje lemondania.
Fellázadt az Alkotmánybíróság a magyar köztársaság elnök ellen. Én azt gondolom, hogy itt a vége a történetnek. Tehát ha eddig nem lett volna közjogi válság, és ha eddig nem kellett volna lemondani a Sólyog Tamásnak, akkor ma szerintem ő is érzi haladéktalanul távozni. Ez teljesen példátlan, ami történt. Információim szerint nem 7, hanem több alkotmánybíró is megfontolta azt, hogy ne vegye részt ebben az eljárásban. Ez egy olyan pofon, amit még nem kapott köztársasági elnök. Magyarországon még Schmidt Pál se. A többi sem.
A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését.
A HVG megkeresésére az államfő kommunikációs igazgatósága azt írta, a Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal.
Itt a Krónika. Átvilágítja a kormány a trafik és kaszinó szerződéseket.
Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a teljes szabályozási környezetet felülvizsgálják. A kormány szerint a dohányboltok ellátását egy 1000 milliárd forintos forgalmú monopolrendszer uralja, amelynek szereplői több mint 10 milliárd forintos profitot érnek el.
Több mint 10 éve egy olyan szabályozási környezet van, ahol az állam egy koncesszióba adva monopóliumot hozott létre a dohányboltok ellátása kapcsán. Itt egy több mint 1100 milliárd forintos forgalmat folytató cég, aminek ugye hát hódmezővásárhelyi gyökerei is vannak, de nagy dohányipari szereplők is részt vesznek benne, látja el a dohányboltok ellátását. Ebből egy jelentős profitra, több mint 10 milliárdos profitra tesznek szert ezek a szereplők.
A kormány a kaszinókat is vizsgálja.
Szerintük a korábbi kabinet közvetlenül a választások előtt hosszú távra, helyenként akár 2061-ig szervezte ki a vidéki nagyvárosok kaszinó koncesszióit, esetenként volt kormánytagokhoz köthető szereplőknek.
Másodfokú hőségriasztás lépett életbe, amely egészen kedd éjfélig tart.
A kánikula még az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos. Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak a forróság okozta hőség, hőkimerülés és kiszáradás szempontjából.
Mindenképpen kerülni kell a déli órákban 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
A hőség és az aszály miatt elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe több Győr környéki településen.
A kevesebb fogyasztásra szabott rendszer nem bírja a meleg okozta plusz terhelést, ezért Győr-Újfalu, Győr-Zámoly, Győr-Ladamér, Dunaszeg, Duna-Szentpál és Mecsér településeken fokozott takarékosságra kérik a felhasználókat, mondta Ponty István, Győr-Ladamér polgármestere.
Azt kérnénk, hogy abban az időszakban, amikor a csúcsfogyasztások vannak, akkor ne használjuk a vezetékes ivóvizet öntözésre, medencék töltésére, járda hűtésére, hanem ilyenkor erre kútvizet használjuk.
Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén, de a szakemberek kiemelik, hogy a strand veszélyes üzem, főleg hőségriadó idején. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek.
Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök, 8-an pedig meghaltak. Horváth László rendőrségi főtanácsos, a Balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság vezetője a kánikulai fürdőzés veszélyeire hívta fel a figyelmet.
Ilyenkor különösen kell figyelni a kiszáradásra, a túlhevülésre, vagy esetleg vízi járművel a hirtelen vízbeugrásra, mert a Balaton még csak 22-23 fokos, és ha a felszín melegnek is érződik, azért a mélyebb vizek azért hűvösek még.
A Balatonon a Velencei és a Tiszatavon a viharjelzésekre is nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Gyorsabb jelzésnél pedig azonnal ki kell menni a vízből.
Jövő héten kezdődik a nyári élelmiszerlánc ellenőrzés.
A Nébih ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grillkolbászok és fagylaltok. A zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is vizsgálatok várhatók, különös tekintettel a görög dinnyére.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Magyaródnál a Vásárosnomény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal bal sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, a munka csomóponti zárással nem jár. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható.
Időjárás jelentés.
Fokozódik a kánikula, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, legfeljebb kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő, a szél mérsékelt marad, ugyanakkor zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Délután 31-36, késveste 20-28 fok között alakulnak az értékek, és nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
Ez volt a Krónika hétkor, hosszabb hír összefoglalóval legközelebb délben várjuk majd önöket. Köszönjük figyelmüket, Galamis Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra.
Műsorajánlat. Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok éjszakáján. Múzeumok éjszakája 2026. Ma egész nap a közmédia csatornáin. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
A magyar gasztronómia megújulásának kulisszatitkai Molnár B. Tamással. Pirítósból épített vendéglátó és siker egy fiatal párostól. Kreatív maradékmentés nyári ízekkel és egy gombatermesztő, aki legalább 70 éve kezdte és 80 évesen is naponta dolgozik. Korkóstoló, ízek, emberek, történetek.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
7 óra 16 perc van, jó reggelt kívánok! Mozgás, élmény, olimpia. Ez a három hívószó az olimpia napjára a Városligeti Sportcentrumban mai nap folyamán. Vendégem a stúdióban Fábián László olimpiai bajnok, öttusázó, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, kezicsokom!
Ötkarikás kihívások, olimpikonok, közösségi futás és még nagyon sok érdekesség áll az esemény leírásánál. Mivel várják a sportrajongókat és azokat is, akik mondjuk most szeretnének különböző sportágakkal megismerkedni?
Sőt, valóban leginkább őket várjuk, illetve azokat a lelkes szabadidős sportolókat, akik az egészségük érdekében sokat tesznek azzal, hogy mozognak, a mozgás különböző válfajait választják, mert úgy gondoljuk, hogy az életünk egyik megszépítője a mozgás, a sport, és természetesen ebben együtt az egészségünk karbantartása és hosszantartó óvása a fő célja. És hát, hogyha ebben élsportolók, a Magyar Olimpiai Bizottság segíteni tud, akkor mindenféleképpen ott a helyünk, és nem csak ezen a napon. Ez egy olyan nap, amikor szeretnénk fölhívni a figyelmet. Reméljük, hogy ez sikerül is, és mindenki kedvet kap, nem csak mai értelemszerűen, hanem minden többször az évben.
Mi mindent tanulhatnak, ismerhetnek meg az érdeklődők, mert ugye olimpia napja, most természetesen sportágakat ki lehet próbálni, de mondjuk az olimpia kapcsán mi az az üzenet, amit mondjuk civileknek is átadnak?
Hú, rengeteg dologgal próbálkozunk, és bízunk benne, hogy a nap folyamán mindenki lehetőség szerint, ideje szerint végiglátogatja ezeket a helyszíneket, ahol ugye próbáljuk megmutatni azon túl, amit az elején mondtam, hogy mennyire izgalmas és szép a sport, és mennyire egészséges, hogy milyen olyan értékeket hordoz magában, amit mindennapi emberként is tudunk hasznosítani a saját életünkben. Tehát nem csak arról van szó, hogy fittek vagyunk, egészségesek vagyunk, szépek vagyunk, hanem arról is, hogy olyan jellemvonásokat is tudunk vele fejleszteni, a kitartás, akarat, munkabírás, mások tisztelete. Szóval ezek szlogeneknek hangzanak, de úgy gondolom, hogy a sport ezt mind-mind magában hordozza, és hát mi sem jobb apropó arra, mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság születésnapja, hogy ezen a napon együtt ünnepeljük a sportot és a mozgást.
Áruljunk el azért egy-két programot. Én néztem, hogy lesz kosárlabda bajnokság, aztán kispályás futballtorna, közösségi futás, úgyhogy nem csak kimondottan a Városligeti Sportcentrumban tartanak programokat, hanem végül is a Városligetben is találkozhatunk majd mindenkivel.
Abszolút, és mindenféle mozgásformát próbálunk, nem csak a labdásokat, meg a futásokat, a tornát, a zumbát, jógát, tehát izgalmas kihívásokat. Mindenki választhat maga elképzelése és teherbírása szerint. Pont ez a jó a sportban, hogy rengeteg dolgot kipróbáltunk, és emellett próbálunk egy kicsit szellemi vetélkedőket is hozni, egy kicsit izgalmasabbá tenni, hogy miről is szól valóban, ahogy ön is kérdezte, a sport, és ráadásul sok-sok iskolást várunk. Talán ők a legfogékonyabbak arra, hogy megérezzék, hogy miért szép és miért jó a sport, és nekik is lesznek szellemi feladatok, amiben én szerintem meglepetés lesz, hogy sok-sok olimpiai bajnok olimpikon ül majd ott az asztal másik oldalán, egy kicsit képletesen, de beszélgetnek majd a gyerekekkel, beszélgetnek arról, hogy a sport mit hordoz magába, és ezeket a feladatokat ők vezénylik majd, és ők fogják a tudást kvázi lemérni a különböző szellemi kérdéseknél.
Hogyha már olimpikonokat emlegetünk, akkor azt hiszem mindenki örül egy olyan találkozásnak, amikor van lehetőség mondjuk egy híres sportolóval beszélgetni. Van arra is lehetőség, hogy mondjuk közösen sportoljanak, játszanak?
Sőt, ez a egyik fő célunk, hogy ezek a sportolók, akik napi 6-8 órát, 10 órát is edzenek kőkeményen, ők is megmutassák, hogy ez a rengeteg edzés, ez egyébként igazából egy játék. Tehát a sport egy nagy játék, és persze nehéz fogcsikorgatva, de mégis minden pillanatban próbálják megtalálni azt, hogy mitől élvezetes az, amit csinálnak, és ezt megpróbálják átadni, elmondani a gyerekeknek, hogy miért érdemes sportolni, és miért lehet ezt, még akkor is, hogyha néha nehéz, miért lehet ezt mosolyogva csinálni.
Azt gondolom, hogy azért nagyon sokan, akár az iskolában is szeretnék arra nevelni, tanítani a gyerekeket, hogy igenis kezdjenek el sportolni, találják meg azt a sportágat, amiben mondjuk nagyon jól tudnak teljesíteni, amit igazán élveznek. Az, amikor egy olimpikonnal beszélget mondjuk egy kisgyermek, de legyen egy felnőtt civil nyugodtan, mert van, aki lehet, hogy 30-40 évesen kezd el, nem tudom, valamilyen sportágat kipróbálni. Ez nagyobb segítség, vagy a hitelesebb?
Úgy gondolom, hogy a élsportolóknak, vagy versenysportolóknak egyik fő feladatuk ez, hogy saját példájukon keresztül, saját személyes megjelenésükkel és saját élményeiken keresztül el tudják mondani valóban azt, hogy miért jó és miért érdemes sportolni, és én ezért úgy gondolom, hogy valóban ez a leghitelesebb példája annak, hogy ezt érdemes és jó csinálni, de természetesen egymást is buzdítják ezek a szabadidős sportolók azzal, hogy igen, csapatban együtt dolgoznak, az együttlét öröme is menne van a sportban, és el tudják mondani, hogy tényleg milyen sok jó dolgot hozott az életükben, de valóban olimpikonjaink, olimpiai bajnokaink abszolút példákon keresztül rásegítenek erre a témára.
Egy-két szemét megemlíthetünk, hogy kikkel lehet találkozni?
Természetesen Berki Krisztián, olimpiai bajnok tornászunk, százszemese, vívó, Szécsi Zoltán, vízilabda kapus lesz jelen, Lőrinc Tomi, birkozó, Bai Balázs atléta, tehát sok-sok olyan sportoló, aki különböző sportág volt, és a mozgás különböző területeit ismeri jól, természetesen a sportot magát mindenféleképpen.
Az eseményen új olimpiai sportágak is bemutatkozni, de a helyszínen lesz például az olimpiai értékek edukációs program is. Itt milyen értékeket fognak kiemelni, mi számít annak?
Ez az, amit fontosnak tartunk, hogy megismertessük a gyerekeket a sport értékeivel, illetve az olimpizmus értékeivel. A kettő szétválik, természetesen, mint arról beszélünk, nem mindenki olimpiai bajnoknak készül, amikor 6-8-10-12 évesen az iskolába beleszeret egy sportágba, leginkább a játék öröme és az élvezet a fontos, meg természetesen az egészsége, de amint említettem, sok olyan dolog van, amit a sporton keresztül, az olimpizmuson keresztül megismertünk, az egymás, ahogy említettem, egymás tisztelete, az országok egymás közötti, ugyan versengés van, de mégis az egyes országok erényeit, az adott sportoló tudását el kell, hogy ismerjük, és hogyha jobb, akkor ugye azon dolgozunk, hogy mi is megpróbáljunk ugyanolyan jók lenni, és ez a hétköznapokban mindenkivel előfordulhat, akár a munkahelyen, akár a sportpályákon, és szerintem ez fontos, hogy a gyerekek ezekkel megismerkedjenek, és játékos formában. Tehát nekem aznak nagyon tetszenek, hogy ezek az iskolák már több mint 400 az országban. Például egy fizika órán, tehát nem is testnevelési órán, megszervezik azt, hogy hogyan is néz ki egy olimpiai játékok megnyitó ünnepsége. Táblákat rajzolnak, zászlókat készítenek, zenére bevonulnak, van egy speaker, aki elmondja, és először Görögország, mint a sport atya, vagy alapjai, és ez, én úgy gondolom, hogy ez sokkal jobb, mint egy könyvet a kezükbe adni, hogy kedves fiam, olvasd el, aztán majd a jövő héten írunk bele egy dolgozatot, vagy kikérdezzük. Szerintem ez így nagyon jó, és ez a jó a sportban, hogy együtt élvezhetjük, és ezeket az értékeket közösen használjuk majd az életünkben.
A játék kifejezés nagyon sokat használja, ami ugye a gyerekek szempontjából könnyednek hangzik, de azért valljuk be őszintén, hogy egy olimpikon vagy egy hivatásos sportoló nem csak játszik és élvezi azt a sportágat, amit választott, hanem azért rengeteg ideje benne van, munkája, egy csapat munkája, mert ha még egyéni sportolóról beszélünk, akkor is rengetegen vannak mögötte. Milyen egy olimpikon élete?
Hát nagyon-nagyon feszes, és nem feltétlenül csak a dobogósok, egy fantasztikus eredmény, egy olimpiai 29. hely, vagy egyáltalán kijutni az olimpiára, ezért nagyon-nagyon sokat kell tenni. Nap mint nap, ahogy említettem, 6-8-10 óra is akár, hétvégén is edzések, versenyek, lemondások, de oda kell figyelni értelmesen az étkezésre, oda kell figyelni a mentális felkészülésre, de emellett meg kell, hogy maradjanak a barátságok, amit a sport hozhat mindennapokban, nem csak a saját sportágon belül, hanem egy-egy edzőtáborban, egy-egy olimpiai játék, vagy olimpiai jellegű eseményen, vagy magán az edzéshelyszínen, ahol mint asztali teniszezők edzünk, de mellettünk vannak a tornászok, jönnek a vívók, találkozunk vele, és bár valóban nagyon nehéz, és végig ülni egy ilyen napot sem könnyű mondjuk, én mindig azt vallottam, és világéletemben ma is úgy gondolom, hogy az egész mégis egy játék. Egy olyan játék, amit azért élvezni kell, mert különben megette a fene.
Ön olimpiai bajnok, öttusázó, 1988-ban szerzett aranyérmet. Milyen érzés olimpiai bajnoknak lenni? Talán ezt nehéz megfogalmazni, mert azok tudják, akiknek érem mondjuk került a nyakunkba.
Igen, de ez egy dolog, hogy mi abban a csapatban vagyunk, akik érmesek vagy helyezettek voltak olimpián, és persze visszaigazolása annak a rengeteg lemondásnak és rengeteg munkának, de inkább az élvezetnek, hogy igen, ez egy jó út, és az embernek sikerei voltak. De szerintem a sport nap mint nap annyi mindent tud adni az embernek, hogy örömmel gondolok rá. És voltam úszó, amikor kisgyerekként lejártam, nagyon-nagyon sokat úsztam nap mint nap, nem nagyon voltak sikereim, de azt mondom, hogy az életem meghatározó 15 éve volt, amikor az uszodába fölnőttem, napsütés, nyár, télen egy kicsit ugye a fedett uszoda hangulata nem annyira, de mégis a barátok, a társak nagyon-nagyon sokat adtak az életben.
Ilyen élményeket is hallhatunk akkor ma például az olimpia napján, ugye az olimpia, a Magyar Olimpiai Bizottság születésnapján egy ingyenes rendezvényel várják az érdeklődőket, akik szeretnének akár új sportágakkal megismerkedni, vagy az olimpikonokkal beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm. Fábián László olimpiai bajnok, öttusázó, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára volt a vendégem.
Köszönöm szépen, várom mindenkit szeretettel.
Time.
Jó reggelt kívánok, 7:30, ismét rövid krónika következik. A stúdióban Garami Zsuzsa.
Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli uniós csúcs záró tájékoztatóján mérföldkőnek nevezte a csatlakozási tárgyalások megkezdését Kijevvel, is közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Jelezte azt is, hogy dolgoznak a 21. szankciós csomag véglegesítésén. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról nekiütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csaknem 90-en megsérültek, közülük többen súlyosan. Hatalmas tűz pusztított el egy luxusszállodát Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületből csaknem 1700 embert menekítettek ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nádból készült. A szerencsétlenség a Karib-tenger partján lévő Bahia Hibe városában történt. Felfüggesztették a lovaskocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista meghalt, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsiból. Itthon a kánikula miatt mától keddéj félig másodfokú hőségriasztás érvényes, a sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható, nagy tavaink vize 23-26 fokos. A híradást Berente Maria szerkesztette.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
7 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! Kisgyerekként, amikor a szüleik elmentek dolgozni, kíváncsiak voltak, hogy hol és mit csinálnak pontosan? Vagy egy titokzatos helyként gondoltak rá? A Válvetve apával nap egy olyan kezdeményezés, ahol a gyerek apával tölthet el egy napot a munkahelyén. Ezzel a témával és apák napjával folytatjuk hamarosan műsorunkat. Tartsanak velünk!
Az én apám úgy nevelt, mint a szél. Halkan fúj, ténekelt, úgy mesélt. Ott lakott, hol minden út véget ér, ezer egy év, is kevés, egy életért, egy életért. Hallom őt, az ő szívét a húrokon. Látom őt, múló idővel az arcomon. Az ő hitét büszkeség vallanom, ezer egy dalból ezt az egyet dúdolom, dúdolom. Régi napok, gyönyörű napok, szeretem az emlékét, ő hív és hozzád szaladok játszani, így volt szép. Régi dalok megidézik, még érzem a nap fényét, a szél zúgását is hallom még. A szél hangjában is hallom még. Na 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 na, yo yo yo. Na 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 na, yo yo yo. Na 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 na, yo yo yo. Na 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 na, yo yo yo. Egy dallal üzte messze el a bánatom, mit adhatok, csak azt, hogy hozzátartozom. S az én fiamnak büszkeséggel mondhatom, ő az én apám, és itt az én otthonom. Régi napok, gyönyörű napok, szeretem az emlékét, hív és hozzászaladok játszani.
Magyarországon az apák napját minden évben június 3. vasárnapján, június 21-én ünneplik. Ezen a jeles napon az apák és a nagyapák előtt tisztelgünk, megköszönve a családban betöltött szerepüket és gondoskodásukat. Ezzel a témával folytatjuk most a szombat reggelt. Vendégeim a stúdióban Bedő Imre, a Férfiak Klubja és a Férfi Nő Akadémia alapítója, valamint dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök, a Capriovos Kft. Kutatásfejlesztési vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Mennyire elismert és elfogadott az apák napja a világban és itt Magyarországon? Mit gondolnak? Mert ugye természetesen az anyák napját azt mindig szoktuk ünnepelni. Bedő Imréhez fordulok.
Ugye hát ahhoz képest, hogy ennek a gondolatnak a felmerülése még a 19. század végén volt, és mondjuk 1910 óta elkezdték ezt ünnepelni, ahhoz képest lényegesen kevésbé van elterjedve. Nem is volt egy darabig talán annyira fontos, mert a férfiaknak a férfi értékek középpontjában ez az áldozathozatal, ez olyan mértékig benne volt, hogy ők nem igényelték ezt, de minél inkább ilyen városi, modern életet élünk, annál inkább azért érdemes az apasság megbecsülését néha-néha így az asztalra helyezni, vagy fókuszba állítani, hogy egyrészt tényleg szükségünk van arra, hogy néha ne is véregessék meg a vállunkat, de valahogy annak a tiszteletét megkapjuk külön, hogy annak az áldozatnak, amit így mi is leteszünk az asztalra, illetve, hogy a fiatalok számára egyértelmű legyen, hogy az apaság az egy mennyire fontos és becsült dolog. Mert hogyha egy gyerek az apák napján, akár lány, akár fiú, ugye az apák napján ezt megünnepli, akkor fogja tudni, hogy ja, az majd, ha ő apa lesz, akkor is, vagy hogyha a lány, ő anya lesz, akkor nagyon fontos, hogy az apát is fókuszba helyezze. Tehát a feleség, a férjet és a kisgyerekeket is fölkészítik erre. Tehát talán ma már ez egy fontos dolog lehet, hogy ennek a megbecsülésére helyezzünk egy pici fényt vagy hangsúlyt.
Igen, mert lehet, hogy ugye a nők esetében, az édesanyák esetében szoktuk mondani, hogy mennyi láthatatlan munka van, amíg fel nem növünk, nem is veszünk észre, hogy mosnak, főznek, takarítanak, elviszik a gyerekeket az iskolába, de hát azért nagyon sok férfi édesapa is megteszi ezt, és nagyon sok olyan feladatuk van, amit lehet, hogy gyerekkorban nem annyira veszünk észre. Mert már csak azt látjuk, hogy nem tudom, a madáretető készen van, ugye? Első ötésnél meg lehet, ott van a kisgyermek, hogy na, apa, készítsünk közösen madáretetőt, de van, aki megunja egy idő után.
Abszolút így van, és én annyit szeretnék így reflektálni erre, hogy igazából szerintem ki lehet így mondani, hogy Magyarországon nem igazán volt hagyománya ennek, hogy apák napja, tehát esetleg annyi, hogy amikor az ember feleséggel, az anyuka jellapozott egy, vagy megjelent a monitoron egy hírportál, akkor mondjuk látta, hogy ma apák napja van, és ez egy említés szinten megtörtént. És én most tényleg úgy van, hogy én ezt így kimondhatom, mert ugye itt ülök, hogy szerintem itt Imrének hatalmas szerepe van ebben, hogy most már nagyon sokan ünnepeljük, és sokkal komolyabban vesszük a apák napját. Tehát legalábbis az én életemben, én két kisfiúnak vagyok az apukája, 14 és 12 évesek, gyakorlatilag azóta vesszük ezt komolyabban, mióta ez így hangsúlyt kapott, és ebbe főleg tényleg az elmúlt két év változtatott nagyon sokat, és én úgy gondolom, hogy tényleg ugye ezt így el lehet mondani, hogy a mi szerepeinkre, hogy mit csinálunk, gyakran mi apukák úgy gondoljuk, hogy nem túl kíváncsi senki, és egyébként lehet, hogy tényleg egy csomó olyan dolgot csinálunk a madáretetővel, és akár a munkáján is, amire valóban nem kíváncsi senki, kivéve a gyerekeink, ők viszont nagyon kíváncsiak, és ők értékelik ezt.
Csaba, hogy szokták ünnepelni az apák napját? Ilyenkor évről évre van valami közös program a fiúkkal?
Itt most két ünneplés is lesz, de egyébként, mint magánszem egyébként, nekem vannak olyan közös programjaim velük, amiket talán én jobban élvezem, mint ők. Az egyik az, hogy van a környezetünkben egy zsülip és egy gyönyörű tája környékén, és ott sétálunk egyet, megsétáltatjuk a kutyánkat, és beülünk enni. Nekem ez ilyen mindig visszatérő kérésem, hogy ez történjen, és akkor gyakorlatilag most én vagyok a programválasztó, de egyébként abszolút egy közös ünneplés is lesz, tehát De maga ez a program, ez az együttlét, ez az együtt töltött minőségidő a legfontosabb része.
Szerintem egy nagyon nehéz kérdés jön, hogy valamennyire röviden foglaljuk össze, és Bedő Imréhez fordulok azzal, hogy hogyan változott az apák szerepe a generációk során, vagy az elmúlt években, mert hogy itt ugye nagyon sok aspektus irányába el lehet menni, de van-e valami tendencia, ami mondjuk így látványos?
Van egy látványos tendencia, de mostában sokat beszélek erről, mert ugye most apák napja van, de itt is érdemes azért ezt a helyére tenni, mert sokan úgy apostrofálják ezt, hogy végre a férfiak is elkezdenek a modern férfiak elkezdenek foglalkozni a gyerekeikkel. És ez úgy van beállítva, mint hogyha valami olyan evolúciós ugrást végeznének végre a férfiak, hogy nem tudom, 5000 évig nem foglalkoztak 10000 évig a gyerekeikkel, de most a modern kampányok és érzékenyítések nyomására ezt most elkezdték. És ez nagyon dehonestáló és demotiváló is a férfiak számára. A valóság viszont egészen más, sokkal motiválóbb és sokkal felemelőbb, mert a férfiak mindig is foglalkoztak a gyerekeikkel. Tehát a hagyományos világban a férfi az a házon kívül dolgozott, de a ház mellett, a közvetlen tehát a környezetében, nem valahol messze voltak a földek, meg nem voltak TS-ek, meg nem. Ezek modernkori ugye huncutságok, tehát ők ott tették a dolgokat a család szemelentára, az asszony meg inkább a házon belül, és a gyerekek hol egyik, hol másik mellett sertepertéltek, nem is volt idejük nekik ilyen helikopterszűrőnek lenni, hogy a gyereket csak gyerekneveléssel foglalkoznak, és mindent letiltanak, és helyettük megcsinálják. Ők egész nap a saját dolgokat kellett végezzék, csak hogy túléljék a egyik térről a másikra éljenek, és a gyerekek ott szépen mellettük voltak, és belenőttek ők is a kisgerebbével, meg a kiskapával, meg játszadoztak. És az apa jelenléte folyamatos volt minden reggeli, ebéd, vacsoránál, minden napszakban, ha kiment az apjával találkozott, ha bement az anyjával, és az utóbbi 50-100 év a városiasodás, a munkahelyek világa okozta azt, szakirodalom szerint ugye, hogy először az apákat vették ki a családjaikból, tehát ez azért így hangzik, hogy elvitték őket a családból dolgozni, és az anyával maradtak otthon, később az anyákat is kivették így a családokból ilyen értelemben, és most, hogy ismét az apák vissza tudnak kapcsolni. Egy darabig egyébként nagyon érdekes, csak hogy arra hivatkoznak, amikor azt mondják, hogy hát mekkorát fejlődtek a férfiak, hogy a 60-as években még egy férfi nem tette volna rá a kezét egy babakocsira, vagy nem pelenkázott volna, de most már babakocsiristól is pelenkázik is. Igen, csak azt elfelejtik elmondani, hogy mondjuk a hagyományos világban az előtti 10000 évben nem volt babakocsi, nem létezett egyáltalán, hanem ott elmolyoltak ott az udvaron belül. És a városba költözés után, amikor csak a férfi dolgozott, és a férfi kereste meg azt a pénzt, amiből a városi életet tudták finanszírozni, az asszony meg otthon volt, akkor a nő mondta azt a férfinak, hogy rá nem teheted a kezed a babakocsira, mert az én feladatom, és mit szólnak a szomszédok. Tehát ebből ez így alakult ki. És később, amikor már a nő is elment dolgozni, akkor elkezdenek szétoszlani a feladatok, és ez egy a városiasodáshoz való hozzáidomulásunk, és lényegében az, hogy a férfiak sokkal többet foglalkoznak a gyerekeikkel, az, hogy visszatalálnak az apa szerephez is. Ez sokkal, mi mindig is ott voltunk, csak egy pici időt így félre vezettek minket, de most visszatalálunk, és ott vannak az apukák a játszótereken.
Ó, de jó ezt hallani.
És teszik a dolgokat.
De igen, ehhez hozzátársul az is, hogy megváltozott a világ, akár ha azt nézzük, hogy kötetlen munkabeosztások is vannak, vagy több beosztás, úgyhogy akár a home office-ról is beszélhetünk, az is egy kicsit lehet, hogy tud segíteni abban, hogy nem tudom, mondjuk délután tényleg az édesapa menjen el mondjuk az oviba a gyermekért. Úgyhogy itt azért sok tényezős ez, hogy mi változott. Csaba, mit tapasztal?
Nekem így élelmiszermérnökként olyan gondolatok ébredtek, hogy végre egyszer, amikor ugye arról beszélünk, hogy kialakult a világban a kétkeresős családmodell, akkor ugye nem az élelmiszeripart szidják, hogy készételeket állítunk elő, mert mi erre azzal szoktunk védekezni, hogy hát több ideje marad a családnak úgy, hogy a gyerekek, hogy nem kell a feleségeknek a konyhába tölteniük az időt, és valóban itt tényleg ez az, hogy alakul a világ, és ez tényleg ilyen pozitívan és szépen is tud alakulni, ez tényleg így halva, ez tényleg egy nagyon jó gondolat, és a másik én itt, talán erre szeretném, hogy ez maradt még meg bennem ebből, hogy igen, de gyakorlatilag az, hogy az apukákat látják, hogy együtt töltsék az időt a gyerekek az apukával, az egy kiemelten fontos dolog, és egy mindig azt hiszük, hogy csak az iskolában tanulunk, vagy az iskolán kívül csak programozás van, de igen, tehát egy csomó mindent, tehát akár tényleg a madáretető készítést, azt a apukától lessik el a, mondjuk a fiúk. És az, hogy egyébként mennyi minőségidő van együtt töltve a apa és a gyerekek között, az egyébként nagyon befolyásolja akár a tanulmányaikat, és nekem például édesapám és édesanyám is agrármérnökök, és amikor velük kimentem a földekre, meg beszéltek arról, hogy biológiai, kémiai dolgokról, amit néha untam, néha nem, hogy mi a varangyos béka latin neve, akkor én nem láttam ennek semmi előnyét, mert főleg történelem órán vagy matematik órán nem tudtam ezzel villogni, viszont ugye, amit mondjuk egy történelem tanár gyerekkel megér mondjuk a gimnáziumban, hogy fú, hát mindig a, nem tudom, a pun háborúkat néztük múzeumban apával és anyával, és micsoda tudásom van erről, és nekem is kell készülnöm a dolgozatra. Én ezt például később az egyetemen éltem át. Tehát, hogy igazából, de ezt most ez csak az én
saját... Az előtetett információ igen, később hasznára váltak.
Igen, csak az én egyéni példám, de szerintem az, hogy néha fel se fogjuk, hogy milyen értékek és milyen tudás alapjai rejtőznek abban, hogy a gyerek mondjuk az apukájával is megfelelő időt tölt.
Erről az időtöltésről fogunk majd nem sokára beszélni, de most zenélünk egy kicsit. A Szombatreggel stúdiójában továbbra is vendégünk Bedő Imre, a Férfiak Klubja és a Férfinő Akadémia alapítója, valamint dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, a Capriovus Kft. Kutatás fejlesztési vezetője. És az előbb ugye az édesapákról kezdtünk el beszélgetni, mert holnap lesz apák napja, de többször kihangsúlyoztuk, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek is töltsenek időt az édesapjukkal, és talán az is fontos, hogy észrevegyük, hogy ők mit csinálnak, nem csak otthon a ház körül, hanem akár mondjuk a munkahelyükön, hogy mi mindennel foglalkoznak, amikor ugye külön töltik az idejüket. 9. alkalommal hirdették meg a Válvetve apával napot, ami egy ilyen társadalmi kezdeményezés, amikor végül is a gyerekeket be lehet vinni a munkahelyre. Nézzük meg ennek a részleteit, fordulok Bedő Imréhez.
Azért hoztuk létre ezt a Válvetve apával napot, hogy az egyrészt apafókuszú nap legyen, tehát hogy a munkahelyek engedjék meg, hogy az apák vigyék be a gyerekeket. Ez azért fontos, mert ha ilyen koedukált vigyük be a gyereket a munkahelyre nap van, akkor egyfajta versenyhelyzet alakul ki, hogy az anyák biztos jobban csinálják, a férfiakban van egy ilyen látens félelem, és rátukmálják mindig a feleségre, hogy ő inkább ő vigye be akkor, ha már ilyen nap lenne. De így, hogy csak apák viszik be a gyerekeiket, így egyrésztről ugye ők demonstrálják azt, hogy milyen fantasztikus ez az egész dolog, másrészt minden kollega nő is meg fogja őket dicsérni, meg ez egész nagyon jól jön ki, és egy apafókusz. Másrészt ez apák napjához is kötődik, tehát azon gondolkodtunk, hogy az apai kötődés elmélyítését kell nekünk szolgálni, mert erre van kevesebb lehetősége az apáknak, kevesebbet beszélgetnek, kevesebbet hozzák, viszik a gyerekeket. Tehát kell valami olyan terület, olyan alkalom, ahol a kötődés megszülethet. És a gyerekeket hihetetlen mód érdekli a valódi felnőtt világ. Na most a munkahely az egy valódi felnőtt világ, hiszen ott egy valódi felnőttek valódi dolgokat csinálnak, és oda őket beengedik, az nagyon fontos, és hogy azon belül konkrétan az apukájuk, ha otthon mesél arról, hogy mit csinál, akkor az csak egy ilyen mesevilág, de az, hogy látja, hogy mit csinál, kikkel dolgozik együtt, az nem csak kinyit egy világot a gyereknek, hanem az apjával való mély kötődést is témákat, mindent, az olyan hihetetlen sok minden összeáll ebben, és ezért adtuk a válvetve apával napot, ez én komoly, hogy a gyerekek azt érzik, hogy itt a felnőttek világába mennek be.
Június 22-én rendezik meg a válvetve apával napot. Csaba, ön mit fog megmutatni a munkahelyén a gyerekeknek?
Igen, tehát amikor egy egész ilyen program kerül így megrendezésre, egyébként ezen egy, akár így mondani, hogy a tömegközgazdasági fogalom az, hogy családi vállat, de most végre újra családias vállat is leszünk, és több apuka is befogja hozni a gyereket, tehát viszonylag sokan leszünk, és igazából azért ugye próbáljuk minél inkább megmutatni, hogy mennyire izgalmas is ez mondjuk egy élelmiszeripari cégnek, és a gyerekbarát módon, ugye nem vagyunk tanárok, tehát hogy a fogalmazásban biztos lesznek még mindig döccenőink, de azért igyekszünk ezt izgalmasan bemutatni. Egyébként a fő részről, hogy egyébként egyfelől bemutatni, hogy egy élelmiszermérnök az mondjuk nem mit szakács, csinál? Igen, vagy a, mert ebből, hogy a élelmiszermérnök az biztos konyhával főz, a kertészmérnök meg füvet nyír, de ez sokkal teljesen más és sokkal összetettebb folyamat, és hogy meg tudjuk mutatni, hogy tényleg valójában miről is szól ez a történet. De viszont olyan szempontból nekünk egy nagyon előnyös helyzetünk van, hogy vannak termékinnovációk, termékfejlesztések, és akkor ezekbe is bevonjuk a gyerekeket, hogy milyen ízesítésű tojáskrémek, mondjuk egy kis gombával, vagy éppen egy kis csokis tojáskrém ízlik nekik jobban, tehát kikérjük a véleményüket, bemutatjuk, hogy ugye az élelmiszeriparban a higiénia az egyik legfontosabb dolog, amikor a kézmosás előtt és után ilyen petri csészére a kezüket tesszük, és hogy otthon majd meg tudják nézni, hogy mennyit változik, hogy mennyi mikróba van a kezünkre, ez milyen fontos mondjuk kételmérgezések miatt. A másik meg mondjuk egy karbantartást hogyan zajlik. Ugye itt ilyen hatalmas modern gépekről van szó, ahol tényleg, hogy tehát nem arról szól, mint egy filmen az űrhajót egy kalapáccsal kétszer megverjük, és akkor minden működik, hanem ez egy nagyon összetett folyamat. És hogy lássák azt, hogy tényleg maga az élelmiszer ellátás az egy mennyire bonyolult és tudatosságot igénylő tevékenység.
Egy ilyen nap során mennyi időt töltenek el a gyerekek az édesapák munkahelyén?
Ez teljesen változó, mert nagyon sok cég csatlakozik, ugye egy cégekkel csatlakozzanak, hiszen ők engedélyt adnak arra, hogy ez a nap meg tudjon valósulni. Ezért már évelejétől zajlik ez a kampány. Most is lehet csatlakozni, mert aki a mi honlapunkon erre rákattint, akár cégvezetőként, HR-esként, vagy olyan módon is lehet, hogy valaki ott dolgozik, és szeretné, hogy ez nála is legyen, akkor és bejelentkezik nálunk, megadja az e-mail címet, akkor kap egy olyan anyagot, amit oda vihet a főnökének, a tulajdonosának, és akkor ő látja, hogy miről van szó. Imádják a cégek ezt, de mégiscsak kell egy engedély tőlük, és itt rengeteg fiat, van bank, vagy van informatikai cég, van termelő vállalat, vannak agrár cégek.
Például és láttam itt az egyik honlapon, hogy egy kisfiú az apukája ölében ült egy targoncán, ott legalább egy két erejéig.
Traktorok, kombájnok, de vannak autógyár, ami lelassít ilyenkor egy hatalmas gépezetet azért, hogy a gyerekekkel végig tudjanak menni. Nagyon csodálkoztam azon, hogy például a bankban olyan biztonsági előírások vannak, ami megnehezíti ennek a napnak a létrehozását, mert mindenhol vannak mindenféle előírások, aminek meg kell felelni, és hogy oldják meg ezt, hogy mégis meg tudják mutatni, hogy a bankban is van egyfajta üzem, ugye, hogy ott nem csak ülnek emberek és az emberekkel kommunikálnak, hanem mindenféle háttér dolog tud zajlani. Vagy egy informatikai cég, ahogy nem azt mutatják nyilván, hogy ülnek a számítógépnél sok fejlesztő, hanem hogy mit fejlesztenek, az kinek hasznos, az hogyan működik, hogyan találnak ki megoldásokat, hogy az elakadásaikkal hogyan lendülnek túl rajta. Vezetői értekezlet ülne. Ez hétfői nap szokott lenni, mindig apák napját követő hétfő, ami általában az iskolai szünet első napja, tehát ez szünetnapra kell essen, és beülni egy vezetői értekezletre, az nagyon jót ülnek hátul, és akkor látják, hogy hogyan számolnak be a különféle divízióvezetők, hogyan kapnak feladatokat. Az egész, és itt ugye vannak kisebb gyerekek, tehát már onnan indultunk, hogy ki mennyi időt tölt. Tehát mondjuk a 3-4 évesek azok ámulnak, bámulnak, de mondjuk a 6-8 évesek, ők már azért értelmesebben állnak a dolgokhoz, már sok mindennel foglalkoznak, de a 14-16 évesek vagy 18 évesek is, ők már egyfajta felnőttesebb kapcsolódásba tudnak lenni, akár nem csak az apjuk, apjukkal, hanem a kollégáikkal is. És azon túl, hogy az apukát egy kompetens helyzetbe látják, tehát végre itt apa érti. Ugye otthon nem biztos, hogy érti a, mit tudom én, a főzés, mosogatás rejtelmeit, de...
Egy más szerepben látjuk az édesapákat.
Más szerepben van, a mások tiszteletét is észre tudják venni, és a kommunikáció is rálátnak munkahelyekre, ezért is szeretik a cégek, hogy munkát látnak a gyerekek, nem úgy esnek be később, hogy fogalmuk sem volt. Tehát a korosztálynak is, és a cégnek is megfelelően szokták ezt a programot a néhány órástól, vagy a félnapostól az egész naposig, de nagyon lényeges, hogy ne szórakoztassák a gyerek, nem bohóc kell, meg nem tudom, ugrálóvár, hanem valóban megmutatni, hogy mi minden van itt a felnőttek csodavilágában.
Csaba, egy válvetve apával nap során tényleg jobban tud egy kicsit kapcsolódni a gyerekekhez? Mélyül a kapcsolatuk?
Én teljesen így gondolom, tehát ugye nagyon sok olyan dolog történik, amit tényleg, tehát amit egyszer nem lehet elmesélni, és egyébként mi magunkat is így kicsit így mindig a határainkat feszegetve próbáljuk belökni, hogy tényleg, amit mondott Imre, hogy ne legyen ez egy mondjuk egy játszóház szerep, mondjuk mi próbáljuk az időt kevésbé így beállítani, hogy most ez ennyi ideig fog tartani, az annyi ideig, ebbe próbálunk a gyerekekkel abszolút vagy gyerekbarátok lenni, viszont például nagyon sok ilyen kutatásfejlesztésünk van a Magyar Agrális Élettudományi Egyetem Élelmiszertudományi Karával, intézetével, és például pont, hogy tényleg egy olyan beszélgetés legyen, hogy nem feltétlenül, hogy egymás sörébe ugye ülnek a gyerekek, vagy a mi ülünkben ülnek a gyerekek, és úgy tényleg csak egy olyan mintha megbeszélés, hanem valós kutatásfejlesztési külső, ugye egy külső intézete kutatásfejlesztési megbeszélést is fogunk folytatni, hogy tényleg lássák, hogy milyen éles ez, hogy egy olyan terméket fejlesztünk, ami mondjuk, és milyen előírások vannak, milyen döntéseket kell meghozni, hogy aztán az a boltok polcaira kikerülhessen még a biztonságos formában. És igen, tehát, hogy szerintem nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon jól rálássanak, és tényleg ez ne egy ilyen babaház legyen, amit most látnak, hanem tényleg a teljes valóság, és ennek a minden egyes pontjával.
Akkor... Pont ezt szeretik egyébként a gyerekek, hogy a teljes valóságot látja.
Akkor hétfőre jó szórakozást és jó munkát kívánok a gyerekekkel együtt a Válvetve apával napon. Vendégem volt Bedő Imre, a Férfiak Klubja és a Férfinő Akadémia alapítója, valamint dr. Németh Csaba élelmiszermérnök. Köszönöm szépen!
Mi az, amire vágysz? Csak ennyit adhatok magamból én, te döntsd el, mennyit ér. Voltam mellem és hagytak egyedül, üres falak között, távol mindentől. Keserű a magány, de tudtam, sikerül ide elérni fel, csak mindig hinni kell.
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. 8 óra van, így krónikával folytatjuk a műsorunkat. A bemondó Karami Zsuzsa.
Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvény módosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, az Alkotmánybíróság tagjai mai döntésükkel kimondták, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnöknek és az AB elnökének is távoznia kell. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli uniós csúcs záró tájékoztatóján mérföldkőnek nevezte a csatlakozási tárgyalások megkezdését Kijevvel, és közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Jelezte azt is, hogy dolgoznak a 21. szankciós csomag véglegesítésén. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról nekiütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csaknem 90-en megsérültek, közülük többen súlyosan. Hatalmas tűz pusztított el egy luxus szállodát Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületből csaknem 1700 embert menekítettek ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nádból készült. A szerencsétlenség a Karib-tenger partján lévő Bajahíbe városában történt. Felfüggesztették a lovas kocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista meghalt, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsiból. A hajtókat tömörítő szakszervezet közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági szabályokat, ezért néhány napig nem közlekednek a turisták körében népszerű járművek. Itthon pályakarbantartást végeznek a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon. A Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról közlekednek a nyugati helyett, emellett jelentős menetrend változásokra és hosszabb utazási időre kell készülni. A karbantartás július 18-áig tart, de a felújítások azután is folytatódnak a vonalon, amiről folyamatosan tájékoztatják majd az utasokat. Jövő héten kezdődik és augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A Nébih ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre. Fokozottan ellenőrzik a görögdínyéket, a termelői piacokat és az útmenti alkalmi árusítóhelyeket. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízi rendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre is nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól, gyorsabb jelzésnél pedig azonnal ki kell jönni a vízből. A kánukil a kánikula miatt mától keddéfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, este 20-28 fok várható, nagy tavaink vize 23-26 fokos. A híradást Berente Marian szerkesztette.
Sportkrónika.
Mexikó után egy másik társházigaz az Egyesült Államok is 32 közé jutott a labdarúgó VB-n. Törökország és Haiti viszont biztosan búcsúzik. Negyedik helyen végzett a női karcsapat az EB-n. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában, Philadelphiában, magyar idő szerint ma hajnalban 3-0-ra legyőzte Haitit. Ezzel a karibi együttes lett az első csapat a VB-n, amely már biztosan búcsúzik a csoportkör után. Casemiro, a brazil válogatott középpályása, így nyilatkozott a magabiztos siker után.
A győzelmen túl azt tetszett a legjobban, hogy a csapat az első perctől kezdve az utolsóig végig fegyelmezett volt. Nagyon jó meccset játszottunk. Tudjuk, hogy a világbajnokságon nincs könnyű mérkőzés, láttunk meglepő döntetleneket, és azt is, hogy nagyon erős csapatok kaptak ki. Úgy érzem, az első meccs miatti feszültséget mostanra sikerült magunk mögött hagynunk. Ezúttal jól játszottunk, felszabadultan, de persze tudjuk, hogy még mindig rengeteget kell fejlődnünk.
Szintén a C csoportban nagy lépést tett a továbbjutás felé Marokkó is. Az afrikai csapat Skóciát győzte le 1-0 Bostonban. Mexikó után egy másik társházigazda, az Egyesült Államok is bebiztosította továbbjutását a labdarúgó világbajnokságon. A D csoportban az amerikai válogatott ugyanis 2-0-ra verte Ausztráliát Seattle-ben, és ezzel már a 32 közé jutott. A találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
Amerika a papírformának megfelelően nagyon jól kezdte a találkozót, egyből magukhoz vették a kezdeményezést, és Balogú révén nagyon szépen elmentek a balszélen. Hát nem ő volt a gólszerző, de neki köszönhető abszolút a gól. Borgesről pattant be a saját kapujába. Az USA támadásban maradt, Ausztrália meg sem tudta közelíteni azt a teljesítményét, amit Törökország ellen nyújtott. Igaz, hogy ott is labdabirtoklásban jóval alul maradt a törökökkel szemben, de rendkívül hatékony volt a kontrákban, sokkal zártabban védekezett. Az USA nagyon jól felkészült Ausztráliából, remekül bontották meg mindkét oldalon. Három legjobb játékosa az USA-nak a mai mérkőzésen Balogun, McKennie és Tillman voltak. Balogunnal egyáltalán nem bírtak az ausztrálok. Érdekesség, hogy a Monakóban inkább fent játszik égben, most pedig szélről indult, és hatalmas sebességbeli különbség volt közte és az ausztrálok között. Nagyon jó focit játszik USA. A szünetben hármas cserével próbálkozott Ausztrália, megpróbáltak mindent egy lapra feltenni, hátul egy-egybe védekeztek, föltolták, minden pontrugásnál fölmentek a belső védők, akik magas, megtermett játékosok, de nem termett babér, egy igazi helyzetet tudott kidolgozni Ausztrália, abból nem is találtak kaput. Utána volt sok lepattanó labda, ilyen kétes, 50-50 százalékos, a 11-es vagy nem, de volt, amit a VAR se vizsgált. Végülis, ha a meccs teljes egészét nézzük, akkor USA teljesen megérdemelten nyerte meg ezt a mérkőzést. A végén elszabadultak az indulatok, de hál' Istennek nem lett sérülés sem kiállítás, így USA tovább jutott.
Egyesült Államok Ausztrália, tehát 2-0, az amerikaiak szövetségi kapitánya Mauricio Pochettino elégedett volt a látottakkal.
Ismét egy nagyszerű mérkőzést játszottunk, és az első fél időben nagyon jól teljesített a csapat. Egy erős ellenféllel szemben tudtuk irányítani a játékot. Októberben nehezen, de legyőztük az ausztrálokat. Akkor tudtam, hogy ez a meccs is nehéz lesz, szóval örülök, hogy nyertünk.
Most pedig következzen a vesztes csapat szövetségi kapitánya, az ausztrálokat irányító Tony Popovich.
Talán a mérkőzéssel járó nyomással nem tudtunk megbirkózni. Lomhán és nehézkesen mozogtunk az első félidőben. Az amerikaiak sokkal gyorsabban és agresszívebben játszottak. Minden párharcot megnyertek. A lepattanókra ők értek oda először, amiből kaptunk két elkerülhető gólt. Gyakorlatilag egy félidőnyi rossz játékra ráment az egész mérkőzésünk. Ezt ezen a szinten nem lehet megengedni. A második játékrészben mutatott hozzáállásunk viszont nagyon tetszett. Erre építhetünk az utolsó csoportmeccsen.
A D csoport másik mérkőzésén Törökország 1-0-ra kikapott Paraguaytól, így két vereséggel a csoportkör után búcsúzik a világbajnokságtól. Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, így összegzett a törökök kiesése után.
A
65. másodpercben vezetés szerez Paraguay, és onnantól kezdve 1-0-ra le tudja úgy hozni a mérkőzést, hogy az 48. percben, tehát az első félidő hosszabbításában kiállítás sorsára jutott Almiron, tehát teljes második félidőt emberelőnybe játszott, plusz hosszabbítást, és egész egyszerűen elképesztő. Nem akarok a statisztikák bűvületében élni, én igazából a statisztikákat arra használom, hogy megfelelő következtetéseket vonjak le, tehát a labdabirtoklás meg ilyenek az nyilván stílusfüggő, de hogy 32 kapura lövésből 5, azaz 5 találjon kaput, az 15%-os teljesítmény. Úgy, hogy két mérkőzés gyakorlatilag a török válogatott, a két mérkőzést az ellenfél térfelén töltött a török válogatott, néhány kósza kontrát eltekintve, és nem tudott gólt szerezni. Hát valljuk meg őszintén, szimpatizáltunk valamelyest a törökökkel, mert jó stílusban futballoznak, de amelyik válogatott két ilyen domináns mérkőzés után egyetlen egy gólt nem tud szerezni, az valljuk meg őszintén essen ki a VB-ről. Hatalmas meglepetés. Az benne volt, hogy a török válogatott mondjuk nem jut be az első kettőbe, a harmadik helyezettként én számítottam rá, hogy esetleg tovább jutnak, de ez óriási kudarc, és valószínűleg az a forgatókönyv a valóság, hogy ez a török válogatott nincs rendben. Tehát itt valami nem stimmel a csapaton belül, valami nem stimmel a játékosok felkészítésével, valami nem sikerült pszichológiailag rendbe tenni a játékosokat, mert rendkívül dekoncentrált a teljes csapat.
A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Hollandia Svédországgal, míg 22 órától Németország Elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador Curaçao, míg 6 órától Tunézia Japán mérkőzést rendeznek majd. A Svédországban az AIK Stockholm együttesében játszó Csongvai Áron így várja a svéd-holland mérkőzést Szabó Bence a riporter.
Mindenki abban reménykedett, amit itt beszéltem a többiekkel, itt a svéd csapattársaimmal, hogy azért Tunéziát sikerül majd megverniük, és akkor utána két nehezebb mérkőzésen meg majd eldől, hogy esetleg tovább tudnak-e jutni a csoportból. De szerintem azért egy ekkora szintű, ilyen magabiztos győzelemre még ők se számítottak. Azért szerintem ez egy ilyen igazán önbizalmat adó győzelem volt, ami így a későbbiekre nagy előnyük lehet. Szóval tényleg nagyon nagy öröm volt számukra, meg kicsit úgy éreztem, hogy ez az ilyen nagyon magabiztos győzelem egy kicsit talán meg is lette őket, de azért abba bíztak bőven, hogy van olyan erős csapatuk, hogy azért Tunéziát le tudják győzni, és akkor most jönnek majd a igazán érdekesebb mérkőzések. Most kíváncsian várom, hogy hogyan tudják folytatni.
Hát igen, a folytatás Hollandia ellen, egy európai rivális ellen. Te mi az, amit vársz ettől, meg a csapattársaid mit várnak?
Én úgy érzem, hogy most ugye ez a nagy győzelem az első meccsen azért egy önbizalmat adhat a svéd válogatottnak. Attól függetlenül, hogy természetesen azért Hollandia ellen játszanak, akik hát nem is a végső győzelemre nagy esélyesek, de azért mégiscsak egy nagyon erős válogatottuk van. De most így ők ugye x-eltek az első mérkőzésen, kicsit nagyobb önbizalommal mehetnek bele a svédek. Itt nagyon várják az emberek a mérkőzést, és bíznak abba, hogy tudnak elérni valamilyen eredményt.
Holnap a spanyolok is pályára lépnek, és 18 órától Szaúd-Arábia ellen javíthatnak, miután gól nélküli döntetlennel kezdték a VB-t a zöldfoki köztársaság ellen. Lamine Yamal az első mérkőzésen csereként lépett pályára. A Barcelona 18 éves klasszisa elmondta, hogy sérülése után várhatóan még holnap sem lesz a kezdő csapat tagja.
Fizikailag egyre jobban érzem magam, és nagyon várom a vasárnapi találkozót. Sokáig nem léphettem pályára, úgyhogy már az a 20 perc is nagy élmény volt, amit a zöldfoki köztársaság ellen kaptam. Egyelőre nem gondolom, hogy egy teljes meccset végig tudnék játszani, de akárhogy is számít rám a szövetségi kapitány, nekem abban a szerepkörben kell a legjobb teljesítményt nyújtanom.
Nemzeti Sport Krónika.
A Barcelonét a vízilabda csapatának színeiben lőtt utolsó góljával bajnokok ligáját nyert Burián Gergely. A spanyol együttes a múlt szombati döntőben a Proreco győzte le 17-16-ra. A Barcelonától távozó vízilabdázó a Nemzeti Sportrádióban nyilatkozott a sikerről Erdei Márknak.
Most már kezdek megbarátkozni a gondolattal, most már átment bennem, meg feldolgoztam a mérkőzést, és ez egy picit még hihetetlen kimondani, hogy eljutottam erre a szintre, hogy bajnokok ligája győztesnek mutatom magam, és nem is akármilyen úton, ugye a Ferencváros meg a Recco állítom, hogy papíron erősebbek nálunk, és a világ két legjobb csapata. Szerencsére itt a szezon végén olyan taktikát tájázottunk össze, amivel meg ahogy játszottunk, szerintem itt január óta, szerintem igenis bebizonyítottuk most, hogy mi vagyunk és mi voltunk a világ legjobb csapata.
Azért azt sem felejtsük el, hogy a döntőnek a mindent eldöntő gólját is te szerezted, egy parádés, elnézős gól volt. Mi jutott utána először eszedbe, amikor vége lett a mérkőzésnek, hogy de jó, megvan ez a Bajnokok Ligája győzelem, vagy inkább az, hogy nem jó szó a fricska, de hát mégiscsak ez egy fricska a klub számára, hogy te szerzed a BL eldöntő gólt, és ezek után nem tudsz ott maradni.
Ez nekem ott nem jutott eszembe, de jó páran megegyezték a csapattársaim is, barátaim is, hogy igen, hogy ez milyen jó, hogy ez így történt. Utólag igen, így mondhatjuk, akkor nem hozott eszembe, hanem az, hogy egyszer nem hiszem el, hogy nyertünk, mert tényleg egy óriási kő esett le a szívemről. Nem csak ezen végre nyertem egy döntőt, hanem hogy azért egy nem mindennapi kupát nyertem, meg nyertünk meg közösen, és ez már csak egy másik pikantéria, hogy szerencsére ez a lövés a végén bejött, és így tudtunk nyerni, így nem tulajdonítottam nagy dolgot, hogy most pont én, mert hogyha én nem lövök egy gólt se, de a simán nyerünk, azt is aláírom. Jó érzésre tölt el, hogy még ennyit így meg tudtam mutatni magamból, hogy én milyen sportember vagyok, és hogy annak ellenére, hogy a közös utunk az nem fog folytatódni, én a utolsó percig, másodpercig mindent megtettem a klubért.
Burján Gergelyt hallották. Negyedik helyen végzett a magyar női karcsapata Franciaországban zajló Vívó Európa-bajnokságon. A Battai Sugár, Szücs Luca, Spisz Anna, Pusztai Liza alkotta négyes a bronzmérkőzésen az olaszoktól kapott ki 45-34-re, így akár csak tavaly ezúttal is negyedik lett az EB-n. Az Andrássy Tibor, Kok Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőrcsapat pedig a hetedik helyen zárt. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat.
Van, ahol a házakon olyan ajtó is van, amit alig használnak, lélekajtónak hívták. Két világot köt össze a régi svábok hite szerint, akik nagy becsben tartották, temetéskor nyitva állt. A mai ember bár a házára nem épít lélekajtót, a saját belső lélekajtaját sem tartja rendben. Ha sorsfordulóhoz érünk és kinyitnánk, tán a kulcsot sem találnánk. Ilyen lélekajtókat keresünk és nyitogatunk.
Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
A mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
8 óra 18 perc van, jó reggelt kívánok! Hamarosan Közép-Ázsia legnépesebb országába, Üzbegisztánba kalauzoljuk Önöket. Addig is jöjjön egy kis üzbék zene. Maradjanak velünk!
Olmay kız poli, kızın kılığı yakşı. Juan olmay kız poli, kızın kılığı.
a szombat reggelben.
A hazánknál háromszor nagyobb ország valamikor szovjet tagállam volt, ma már természetesen önálló. Turizmusa még gyerekcipőben, a rizs és gyapott földök öntözése miatt kiszáradóban a világ negyedik legnagyobb tava az Aráltó, és időnként belefuthatunk veszélyes területekbe is, az ország jelentős része ráadásul sivatag. Elsőre talán nem hangzik túl vonzónak Üzbegisztán, pedig földünk igencsak érdekes területéről van szó. Erre vezetett az egykori selyemút, a helyiek kedvesen fogadják a messziről érkezettet, hiszen itt mindenki, aki turista, messziről érkezik. Legalábbis ezt mondja a bonyhádi földrajztanár, akit sokan tartanak világutazónak. A világjáróban ezúttal Üzbegisztán területére látogatunk, és az is kiderül, ennek a térségnek köszönheti Európa a görög tínyét. Gruber Lászlóval Vicsák Eszter beszélgetett.
Több dolog is eszünkbe juthat ezzel kapcsolatban. Például az egyik az, hogy a selyemút, az egykori selyemút útvonalán lehet egy jót utazni, ugye Híva, Buhara, Szamarkand vonalán. Másrészt pedig volt egy kiváló utazónk, hát nekem ő az egyik kedvencem, Vámbéri Ármin, aki szintén járt ezen a területen, de kicsit nagyobb veszélynek volt kitéve, mint mi.
Nem is ma történt ez.
Igen, igen, hát ez 150 évvel ezelőtt történt, amikor még ez a hívai térség, ezek a kánságok a világ legrettegettebb területei közé tartoztak.
Gyakorlatilag életveszélyesek voltak.
Igen, tehát hogyha valaki oda belépett, ahogy szoktam mondani, hogy előbb végezték ki, és utána kérdezték őket, nagyon nem engedték be az idegeneket oda, és az az érdekesség, hogy ugye Vámbéri, hát jó beszélte ezeket a közép-ázsiai meg török nyelveket, és teljesen el tudta magát adni, bár nem volt neki könnyű, ugyanis többször volt olyan, hogy például közben a száját leragasztotta, hogy nehogy megszólaljon esetleg magyarul, vagy lekötözte magát, hogy nehogy ilyen ritmusra mozogjon, illetve hát az is egy ilyen titkos dolog volt, hogy ugye erről mindig feljegyzéseket készített, de ha elvették volna tőle, ezt úgy csinálta, hogy arab betűkkel írt, de magyar nyelven. Tehát ez olyan, mintha ma a magyar nyelven mondjuk az orosz ciril betűkkel írnánk le, és így nem jöhettek rá, hogy esetleg ő milyen huncutságokat jegyzett ott föl.
Szóval ezért is lett Üzbegisztán a kiválasztott célpont. Én nagyon-nagyon-nagyon szégyelve vallom be, de mindig megállapítom, hogy keveset tudunk ezekről az államokról, országokról. Ugye annak idején, mikor még a Szovjetunió részei voltak, akkor is csak felsorolásszerűen tudtuk. Hát Üzbegisztán egy Magyarországnál jóval nagyobb ország, jóval több lakossal, nagyjából egy ilyen 30-valahány milliós népességgel.
Igen, nagy országról van szó, ugyanakkor nem túl nagy a népsűrűsége, hiszen Üzbegisztán jelentős része sivatag. Ugye ez is a földrajzkönyvekben szerepel, hogy itt található a Karakum sivatag, a Kizilkum sivatag ebben a térségben, illetve ebben a közép-ázsiai vagy belső-ázsiai térségben szokták említeni. Hát azóta sajnos már egy új sivatag is kialakuló félben van, amit már Aralkumnak neveznek, ugye ez az Araltónak a térsége, és bevallom, ez volt még egy nagyon fontos célpontunk. Ide turista csoportokat nem mindig szoktak elvinni, és külön nem is kevés pénzbe került, hogy ide eljussunk, de ezt látni szerettük volna, vagy úgy is mondhatnám, hogy majd lehet, hogy az unokám még mondja, hogy a nagypapa fürdött még az Araltóban, neki már nem biztos, hogy ebből bármi jut, bár ahogy szokták mondani, nem is nagyon ajánlott az Araltóban csobbanni.
Megérkeznek tehát Üzbegisztánba, és akkor, ha jól emlékszem, a térképen először a fővárosba, legalábbis a mostani fővárosba, Taskentbe mentek, ugye?
Igen, Taskentbe, amit jelentős részben elpusztított a 60-as évek elején lezajló hatalmas földrengés, ennek ellenére szépen megmaradtak az épületek. Ez is egy érdekes dolog, hogy volt szerencsém Kirgizisztánban is járni, ott semmi nem maradt meg ebből a muszlim kultúrából jóformán, itt pedig hát szinte minden. Taskent egyébként nem mondom, hogy egy jellegtelen főváros, de számomra a selyem után állomásai sokkal többet adtak.
Alapvetően muszlim országról beszélünk. Most is, ha jól néztem az adatokat, 80-valahány százalék.
Igen, muszlimok lakják döntően, de érdekes, hogy egész más, mint mondjuk egy észak-afrikai országban. Tehát egy Marokkó, Tunézia, Egyiptom, ott más jellegűek, pedig ők is szunniták. Itt azt mondom, hogy gyakorolják a muszlim hitet, de nem annyira jellemző a hölgyek körében sem, hogy ezeket a szigorúan vett szabályokat betartanák, hogy akár csadorba vagy burkában lennének, hanem egyre színesedik ott is az öltözékük. Egyébként Iránban is így van.
Miből élnek az ottani emberek? Ugye a mezőgazdaság valamennyire meghatározó, de még a Szovjetunió ideje alatt tudom, hogy nehéz ipart is telepítettek ide.
Amiben úgymond nagy hatalomnak számítanak, például az uránbányászat. Azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy egyszer úgy eltévedtünk a profi sofőrjeinkkel, hogy egy uránbányából kijövő teherautón láttuk a sugárzást veszélyt jelző táblát, és a akkor mondtuk, hol vagyunk, azt mondják, innen most takarodjunk el rögtön, ez veszélyes is lehet, tehát az uránbányászat mindenképpen. Azon kívül, amióta az Araltó összezsugorodik, ugye a halászat már nem olyan jelentős, ők alapvetően 50 ezer tonna halat szedtek ki ebből a tóból, most meg már hát jelképesen mondhatnánk, hogy ötöt se, viszont a helyén, az Araltó medencében és a környékén nagyon komoly földgázmezőkre találtak, az is a jövőt adhatja nekik, hiszen azért ne felejtsük el, hogy azért egy eléggé szénhidrogének által uralt világban élünk. Ezen kívül mondhatnám a turizmus, de az még náluk azért nem annyira jelentős.
Amilyen képeket mutatott, elég nehéz körülmények között élnek az ottaniak, ilyen kis összetákolt fabódék voltak a képen, és hát rengeteg valószínűleg előtte alkoholos italt tartalmazó üveg. Hát ugye ebben a helyzetben valószínűleg ez az egyetlen mencsváruk.
Igen, főleg a sivatag területén, amit ne úgy képzeljünk el, mint egy ilyen homokból álló, semmi más nem tartalmazó, mondjuk így geológiai képződmény, sok a növény benne, viszont ezek általában ilyen szárazságtűrő növények, és ne felejtsük el azt, hogy ezek a területek, mondhatjuk, hogy sivatag, ilyenkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy hú, de meleg van. Hát meleg is van nyáron, 40-50 fokok vannak árnyékban, de télen mínusz 30, mínusz 40, ezért a sivatagban begyűjtik a szakszaulcserjét például, és azzal fűtenek a téli időszakban. Iszonyatos körülmények között élnek ott az emberek, úgyhogy a sok vodkás üveg, amit ott láttunk, hát egy picit talán magyarázatot is adott arra, hogy hogyan tudják ezt elviselni, eltűrni.
Ha már emlegettük a mezőgazdaságot, akkor beszéljünk egy kicsit az Araltóról, mert hogy annak a környékén megtelepedő, illetve megtermelt gyapot volt az egyik fő oka annak, meg a rizsföldek, hogy az Araltóból ez lett ami. Vizét nem elöntözték, nem elpárolgott, hanem az Aralt tavat tápláló vizek tűntek el gyakorlatilag a mezőgazdaság miatt.
Így van, pontosan hasonlóan, mint Afrikában a Csátó esetében, ott is ez zajlik. És ugye ez a 60-as években elindult, és fogyott az Araltó, odáig jutottak, hogy a 2000-es évek elejére a vizének a 90%-át, illetve a területének is közel 80-90%-át elvesztette. Ne felejtsük el, hogy a Viktória tó nagyságú tó volt ez, tehát a világ negyedik legnagyobb tava volt 1960-ban, hát most pedig szó szerint hálni jár belé a lélek, hiszen folyamatosan zsugorodott. Jelen pillanatban a nyugati medencéje az egy ilyen keskeny tórész, ahol még megmaradt a tó, de a keleti medencéje az egy mocsárvilág. De ez folyamatában zajlott, több részre szakadt. Például a közepén volt egy sziget, a Szép nevű újjászületés szigete. Hát az újjászületés az azt jelentette, hogy ott nagyon komoly biológiai fegyverkísérletek voltak, ezért nem is nagyon ajánlják, hogy az ember fél napnál többet eltöltsön az Araltó térségében.
És hogyha Üzbegisztán, akkor arra is rá kell, hogy jöjjünk, hogy a görögdinnyét hívhatnánk üzbégdinnyének is. Miért is?
Igen, volt egy kiváló magyar és kevéssé ismert kutató, egy Onodi Bertalan nevű magyar ember, aki itt foglalkozott ezzel, csomó dinnyemagot hozott be Európába, úgy tartják, hogy Európában jó részt ő általa terjedt el a dinnye.
Perc múlva fél kilenckor véget ér a Szombat reggel a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja. Utána Krónika következik, majd V4 Visegrádi négyek magazin műsor Járai Judittal. A Szombat reggel mai stábja ezzel búcsúzik. A zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnökök Lajer Rita és Farkas Szilvia, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. A szerkesztő Elsztaracközi Kinga nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. Ha tehetik, este 8 és 10 óra között hallgassák a Kossuth Rádiót, a Múzeumok éjszakájáról jelentkezünk élő műsorral a Petőfi Irodalmi Múzeumból. Várom majd Önöket, további szép napot kívánok!